tudjátok, hogy két hét előtt a 2 Mózes 33-ból olvastam fel egy igét, és szeretném ezt folytatni, ezt az igét. Igen, hirdetés, előző héten más témával kapcsolatban volt üzenet a királyság magjáról, és hiszem, hogy össze lesz kötve ez az üzenet. Hát akkor gondolom, tudjátok, hogy kell kinyitni 2 Mózes 33-nál, nyissuk ki az Istennek az igét, tiszteled meg Isten igét, hogyha eddig úgy gondoltad volna, hogy te ezt az igét ismered, akkor bátítok téged, hogy azzal az alázattal állj hozzá Isten igéhez, hogy tud neked újat mondani. Én is most már lassan 20 éve mindig úgy nyitom ki, hogy Isten tud nekem mindig újat mondani. Soha nem akarom, nem arra, akarok arra a szintre eljutni, hogy úgy nyitom ki Isten igéjét, hogy nekem nem újat mondani. Nem akarok erre a szintre eljutni. Isten kegyelmet őrizze meg mindenkit abban, hogy akkor kinyitja Isten igéjét, és ahhoz, hogy Jézus történeteit, akkor ő már tudja kívülről, hogy mikor fog szólni Jézus, mikor fog meg kihúzni a halat, vagy mikor fogja azt mondani a vak, hogy akarok látni, stb. Mindig hittel állj hozzá, hogy Isten tud újat mondani neked. Ezzel az alázattal dicsőség Istennek. Halleluja. Remélem, hogy ma némelyeteket Isten összetör, némelyeteket bekötöz, némelyeket felfrissít Jézus nevében. Amen.
Amen.
Először is egy élményemmel szeretném kezdeni. Hallgattam egy dalt az interneten keresztül, és nagyon megérintett. Az volt a dal címe, hogy Köszönöm Jézus. Nagyon egyszerű dal, 1980-as években írták, és nagyon megérintett ez a dal. Arról szól, hogy hát az dal igazából megköszöni Istennek, hogy szolgálhatnak Isten gyermekei itt a Földön számukra, akár a Biblia iskolában, akár a gyerekek felé, akár prédikációban, akár misszióban, akár messze dzsungelben, és megrázó az a kenet, ami rajta van a dalon. Tehát engem nagyon megrázott, nagyon régi dal, és megrázott ez a dal, és aztán pedig Klaudának megmutattam ezt a dalt, és Klaudia rutinosan kérdezte, hogy és most milyen állapotban van az a testvér, nézzek már rá, és akkor rákerestem, hát elbukott a testvér. 2004-ben bejelentette, hogy a saját nevéhez vonzódik. És hát számomra olyan szomorú volt, hogy végre megint találok valakit, akit megvettem, hogy letöltöttem az összes dalát, hogy most mi újság van nála, erre kiderül, hogy a saját nevéhez vonzódik. És talán a mai üzenet is erről fog szólni, hogy végig kell menni a pályán. És mikor a másik kontinensen éltem, akkor nagyon megrázott egy tanítás, egy rövid mondata. Tudjátok, sokszor Isten egy rövid mondatot mond, és az úgy bemegy, betalál, hogy soha nem fogod elfelejteni. És azt mondta a szolgáló, ő már 3-4 ízig lent szolgáló, tehát a családja visszamenőleg 3-4 ízig lent szolgálta az urat, hogy nehéz volt Egyiptomból kijönni, de nagyon nehéz volt nem visszamenni, visszafordulni. És arról beszélt, hogy a keresztény élet igazából erről szól, hogy soha ne forduljunk vissza. Soha. És itt el nehezebb, sokkal nehezebb szellemben nem visszatekinteni, mint kijönni Egyiptomból. Sokkal nehezebb. És amikor az embert Isten megérinti, akkor mindig arra a pontra fogja visszavinni a hálaadásban, az Isten felé való hódolatban, abban a csodálatos jelenlétben, amiben él, zúg és morajlik az ember szíve, hogy megköszönje azt, hogy Isten őt kiemelte onnan, ahonnan kiemelte. És Dávid is, mikor útnak lett indítva, vagy nehéz korszaka volt, Isten mindig figyelmeztette arra, hogy honnan jött. Honnan jött. Amen. És ma erről lesz szó, hogy remélem több-kevesebb sikerrel, hogy megértsétek azt, hogy Isten szelleme, ha megérint egy generációt, akkor általában egy-két emberrel kezdi ezt a megérintést, ezt az átformálást, ezt a transformációt. És a célja mindig az, hogy néhány emberről átragadjon ez a transformáció egy generáció életébe. Egy generáció életébe. És Jézus többször használja, tudjátok jól, ha ismétek az igét, hogy ez a generáció ilyen meg ilyen. Bárcsak ez a generáció meghallotta volna az ő üzenetét. Bárcsak ez a generáció bement volna abba a kenetbe, abba a hitbe, amiben ő mozgott. És a mi feladatunk is az, hogy a mi generációnkat elérjük. Ha a kerettel kapcsolatban egy definíciót akartok hallani, akkor talán úgy definiálhatnám a keretet, vagy úgy magyarázhatnám meg, hogy mit jelent a keret. A keret célja, a keret feladata, tartalma, a lényege, a misszió. Mondjuk egy misszió. Tehát ha valóban szeretnéd Isten jelenlétét közösségünkben, hajlékodban, otthonodban, templomodban, akkor arra kell fölkészíteni a szívedet, ha valóban szeretnéd Isten jelenlétét mélyebben, megtapasztalni Isten jelenlétét, jelenlétének belső átvonáló hatalmát, átvizsgáló, átütő erejét, akkor a misszióra fog elhívni téged a keret. Isten jelenléte, Isten atmoszférája. Egy misszióra. És a misszió célja az, hogy be legyél küldve oda, ahova a keret akar bemenni. Mert a keret azért jelenik meg, hogy küldetéssel, hogy egy információt, egy szellemi DNS-t hozzon abba a generációba, hogy megváltoztassa a DNS-eket. A szellemi DNS-eket. És már erről is lesz szó. Hogy Mózesen keresztül, Mózesbe belenyújt, és rajta keresztül hogyan tudta átformálni Józsuét, Kálebet, meg néhány embert, és onnantól kezdve pedig hogyan állt meg az ébredés, hogyan állt meg Istennek a munkája, mert nem kerültek már be többen Józsué és Káleben kívül a 3 millió emberből. Csak egy statisztikai szám. Körülbelül 2-3 millió ember, nem tudom, nem voltam ott, nem számoltam meg. Nem volt statisztikus vagy semmilyen moderátor cég, aki marketinget eszközölt volna, hogy végül is mennyien jöttek ki onnan. De körülbelül azt mondják, ha nálam okosabb emberek, 2-3 millió ember jött ki Egyiptomból. És nagyon kevés ember jutott be az Egyiptom földjére, körülbelül 1 millió ember jutott be, de nem azok jutottak be, akik kijöttek, hanem azoknak fiai, bocsánat, a Kánán földjére, nem azoknak fiai, és azok is, akik bejutottak az Isten ígéretébe, azok sem tudtak igazából szellemben megragadni áldásokat, mert kihűltek, és nem volt bennük mindaz a szellemi tartalom, az a szellemi vibráció, ami Isten jelenlétét jelöli, vagy fejezi ki. Tehát nem volt bennük az az Isteni bölcsesség, tanács, és az a hála, amiben benne kellett volna lenniük, és elveszítették az örökséget. És már erről lesz szó. Jó? Mielőtt még felolvasom Isten igét, szeretnék nektek mutatni valamit, hogy ezen túl legyek. Ez Izraelnek a története. Innen indultak el, és egy ilyen úvalakot tettek meg. Ez 11 napos utazás volt. Ez 11 napos utazás volt. Ez Kádesh Barnea, az a szentek pusztája, ezt jelenti ez a szó. Ez ma többször lesz megjelölve. Kádesh Barnea, lehet, hogy nem látjátok. De ami miatt elhoztam, hogy meglássátok azt, hogy így is lehetett volna menni. Ez pár napos út lett volna, és nem direkt 11 napig vitte őket egy úvalakon. Látjátok? Így is lehetett volna menni, de nem, Isten direkt így vitte őket. A Horeb és a Kádesh Barnea között történik a legfontosabb élménye. Horeb és Kádesh Barnea között. És amivel foglalkozok mostanában az, hogy 11 nap után egy olyan lehetőség állt számukra elő, amin keresztül teljesen megváltozott volna az egész életük, és rögtön megtapasztalták volna a hit áldásait. 11 nap. Ehelyett, a 11 nap helyett 38 éven keresztül Kádesh Barneában bolyogtak. Ugyanott. 38 éven keresztül. És a 38. év után Isten elindította őket az ígéret földjére. De akik bementek az ígéret földjére, azok legtöbbje bálvány imádóvá vált. Tehát a misszió, a küldetés nem érte be a célját, sőt, furcsot mondott, emberek az ő generációjukban, de mivel Isten kegyelmes és irgalmas, ezért megtartotta a szent magot, és még mindig van zsidóság, és még mindig lesz kiválasztott nép, és meg fognak térni, és bejutnak a mennybe. Tehát visszatérve az igéhez, vagy a történethez, Kádesh Barneában 38 éven keresztül gyalogoltak. 38 éven keresztül. És amikor eljutottak egyébként a Kádesh Barneára 11 nap után, akkor Isten kiküldött 12 kémet. És a 12 kém
egész földet, látjátok? Ez egész földet, átvilágította, átkontrollálta, és azt látta meg, hogy ez a föld egy fantasztikus föld. Azonban ezeknek az embereknek, a 12 embernek a gondolkozásmódja, a paradigmája nem változott meg, a mentalitása, a mintája, és olyan hírrel érkeztek vissza, ami tönkretette Istennek a munkáját. Tönkretette. És van egy profécia, bár én nem nagyon szoktam a proféciákat így prédikálni, de van egy profécia, ami nekem tetszett, én elmondottam. A profécia arról szólt, hogy jelenleg Isten, ahogyan akkor is, a fiatal generációt akarja használni. Ehhez kellenek idősebb emberek, akik segítik a fiatal generációt. Na most. A jelenlegi generáció, ami van a Földön, egyház generációja, egy óriási változás előtt áll. Úgy mondhatnám, külföldi vagy nemzetközi szóval, vagy idegen szóval, paradigma előtt áll. Tehát egy új minta összesítés előtt áll, amelyet a mennyből kell letölteni. Ez a paradigma változást fog hozni, ismertek ezt a szót, paradigma változás, át fogja változtatni mindazt, amit a vallásról, Istenről, a Szent Szellemről, Isten munkájáról gondoltunk. Ugyanis amikor Isten jelenléte megjelenik, akkor mindig olyan frisset, olyan újat hoz létre, amelyre nem volt fölkészülve általában az, a tömeg nagy része. A kisebb rész az fölkészül, és a feladat az, hogy mi egy nagyobb részt készítsünk fel arra, amikor Isten jelenléte átütő erővel, áttörő erővel jelenik meg. Ezek a személyek, akik készek arra, hogy változást indítsanak be, ezekre egy áttörő keret van. Még egyszer mondom, áttörő keret. Akiknek az élet célja az, hogy áttörés legyen egy adott területen. Amen. És ezért imádkoznak, hogy áttörés legyen a generáció életében. Őket nem az érdekli, hogy jelenleg milyen sorsban vannak, jelenleg meg tudják-e venni a legújabb modell bármelyik fajtából, hanem az érdekli őket, hogy nem az érdekli őket, hogy megkarcolták az autójukat, vagy nem az érdekli őket igazából, hogy milyen hátrányt szenvednek azzal, hogyha fölvállalják a célt, a missziót, hanem az érdekli őket, hogy az ő generációjukban áttörés jöjjön létre. Ezeket nevezzük pionyíroknak, akiknek a látásukban, a meggyőződésükben sokkal nagyobb méretű elképzelések és jövőkép van, mint a jelenlegi helyzet.
Amen.
Halleluja. És ez a 12 filmnek a mentalitását nem jellemezte ez a paradigmaváltás, ezért az egész népet lázadásba vitte, leuralták az elgondolásait, a víziójuk, és ez a hamis profitai vízió tönkretette Istennek a munkáját az ő generációjukban. Természetesen Isten talált két szemét, Józsuét és Kálebet, akit meg tudott áldani, de 38 éven keresztül Józsué és Káleb bolyongott a hitetlen, keményakú néppel. Még egyszer mondom, 38 éven keresztül bolyongott a pusztában, ugyanott tartottak, ugyanott tartott a jó életük, a hit életük, ugyanott tartott a családhoz való viszonyulásuk, a nemzethez való viszonyulásuk, az odaszállásuk, a bőjtjük, mindenük ugyanak körül forgott. Nem tudtak kitörni. És ma ugyanezt történik az egyházban, van egy nagyobb létszám, akit látunk, akik 38 éve folyamatosan bolyognak Kádesbarneánál, a megszentelődés pusztájába. Nem tudnak megszentelődni, nem bírják feladni a saját maguk kitalált szolgálatát, elgondolásait, nem tudom milyen kisebb bálványát, vagy nagyobb bálványát, amit elkészítettek, és ott bolyonganak a pusztába. Ezek a személyek, akiket nem lehet alkalmazni semmire. Nem lehet őket megkérni, hogy pontosan jöjjenek gyülekezetbe, nem lehet őket megkérni, hogy menjenek el valóban szolgálni, emeljék fel a hátsójukat, tisztítsák ki, ürítsék ki, tegyék oda, hívják föl, írják meg, semmire nem legyen képesek, csak arra, hogy üljenek, nézzenek, etessük őket, és morogjanak magukban. Ez volt Izrael népe. Kádesbarnea a puszta, az Isten számára elkészített puszta, mert Isten bement a puszta előtt, ezt mondja az ige, és a szentség helye volt, az a hely, ahol meg lehetett volna szentelődni a pusztában. A nehéz körülmények között. 2033. 10-11. És látta az egész nép, hogy a felhőoszlop a sátornak ajtaján áll, és felkel az egész nép, és kiki meghajlik a sátorának ajtajában. Az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, mint szokott ember szólni barátjával, amikor Mózes a táborba visszatért, és az ő szolgája, az ifjú Józsué, Nunnak fia, nem távozott el a sátorból. Amen. Halleluja. Amit szeretnék rögtön le is szögezni, hogy ez a sátor, ez még nem a találkozás sátra, azaz az a nagy sátor, ahol volt a Fridláda, ahol volt a Szentek Szentje,
ahol volt a szentély, ahol voltak a kenyerek asztala, az illatáldozati oltár, ahol volt a nagy mécses, egy 2,5 méteres aranytömbből kiválva, mesterműként a Szent Szellem által, bölcsesség által, hogy ne érje azt különböző más anyag, hanem egy tömbből legyen elkészítve. Ez nem az a sátor. Nézzük meg mélyebben az igét. És látta az egész nép, hogy a fenyőoszlop a sátornak ajtajánál áll. Látjátok? 9-es verszak. És ő, mikor Mózes bement a sátorba, fenyőoszlop szállt alá, és megállt a sátor ajtajában, és beszélt Mózessel. Gyorsan három dolgot le tudunk szögezni. Isten jelenléte megjelen, Isten jelenléte egyértelműen jelent meg. Amen? A második. Isten jelenlétében megszólalt Isten. És a harmadik, amit ezt tudunk szögezni, Isten dicsősége elkezdett beszélni a sátor ajtajában Mózessel. És tudjuk jól, Józsué is ott volt. A következő, 11-es verszak. Az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre. Az eredeti héberben a panim szóban, panimról panimra, az azt jelenti arcról arcra. Arcról arcra. Úgy, mint amikor az ember szokott a barátjával beszélni. És mikor visszatért Mózes, hogy kiment Mózes és visszatért a néphez, Józsué azt mondta, ezt itt szorít Mózesként, de nem hagyom ott. És Józsué bemaradt a sátorban. 18-as verszaktól olvasom Isten igét. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet, és mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az orcámat azonban, mondá, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. Nem láthat engem ember élvén. És mondja az Úr, ímé van helyén nála, állj a kősziklára, vagy úgy is lehet fordítani, állj a kőszikla hasadékába. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Aztán kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. És rögtön itt egy anomália van. Az első részben, az első ige felolvasáskor mit mondtam? Hogy mit nem elmondtam, az ige mondja. Hogy látta az orcáját panimról panimra. Színről színre. Itt pedig azt mondja, Isten, hogy nem látod az én orcát. Na most, amikor valamilyen anomália feloldatlan dolog van az igében, az tud meg, az azért van, mert nem értjük az igét. De ha Isten kijelenti, mint például most rajtam keresztül, akkor meg fog oldódni ez a probléma. Jó? Először is. Lapozzunk a 2. Timóteus 6.16-hoz. 1 Timóteus 6.16. Amit a maga idejében nem mutat, a ma boldog és egyedül hatalmas a királyoknak királya, ura, ura. Aki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség, örökké való hatalom. Amen. Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, hogy Isten senki nem látta, még te se. Sőt, nem csak múlt időben mondja, a jövő időt is szemléltet az ige, nem is fogja senki látni emberi testben az atyának az arcát, az atyának a közelségét, a nagyon-nagyon intim szféráját. Most akkor most mit beszél itt Isten igéje, lapozunk vissza 2 Mózes. Miről beszél itt Istennek az igéje? Lapozzunk a 2 Mózesnél, Mózes elhívásához. Mózes 3-hoz. Mózes pedig őrzi vele az ő ipának, Jetrónak, a Midian papjának, Juhait, és hajta a juhokat a pusztán túl, és jutta az Isten hegyéhez, Hórehez. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában, egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy ímé a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? És látta az Úr, hogy oda méne megnézni a szólítá őt, Isten csipkebokorból, mondvá, Mózes, Mózes, ezt pedig mondha, mondja, én hol vagyok? És mondja, ne jöjj ide közel, old le a sarudat lábairól, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, Jákobnak Istene, Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala Istenre tekinteni. Amen. Idáig. Itt, ebben a kijelentésben Jézus jelenik meg, ez egy Krisztofánia írt föl, hogy megjegyezd ezt a szót. A fánia az megjelenés jelent, a Krisztó pedig Krisztus jelenti, tehát Krisztusnak a megjelenése történik, és azt mondja Isten fia magáról, hogy ő Izsáknak, Jákobnak és Ábrahámnak az Istene. És azt mondja, hogy ő a vagyok, ő belőle van az idő, ő általa van az idő, és ő a jelenben akar dolgozni az életébe, és ő a szellemében, szívében, az intuitív képességében Ábrahám azt érzi, hogy nem mehet tovább, egy olyan pályán van már, egy olyan intim szférában, amit már nem tud feldolgozni, ha közelebb kerül, ha mélyebben bekerül ebbe a térbe, ebbe a zónába. Egy intim zóna, egy veszélyes zóna, egy VIP zóna, csak a nagyon-nagyon kiválasztottak kerültek ebbe a zónába. És érzi a szellemében, nem akar tovább benni. Tehát kijelent meg Mózesnek Krisztus. Krisztus beszélt vele, és azt mondta neki, hogy ne jöjjön közel. Most erre azt kérdezed, hogy hát hogy lehet ez, hogy én most ezt mondom, hogy ő Krisztus volt. Lapozzunk a János evangéliuma. Mindjárt mondom a majdik fejezetéhez, csak ellapoztam. Senki nem látta soha. És azt olvastuk a korintusi levélben, hogy Krisztus adta nekik a szellemi élvényeket, Mózesnek is, és azt láttuk, Jézus maga beszél a János evangéliumában, hogy az egész Mózes könyve, az összes mózesi csoda, vagy az egész ószövetségi történet Krisztus-centrikus, és az egész profétai jelenség célja, tartalma, jövőképen Krisztus. Tudok erre elmondani? És most, hogy itt vagyunk, visszatérünk a Mózes 2.33-hoz. Ezt azért akartam szép lassan lebontani, hogy értsétek, hogy miről van szó. 2. Mózes 33.11. Az Úr pedig beszélt Mózessel arcról arcra. És ez az Úr, ami a sátorban volt bent, ez Jézus Krisztus. Ez Jézus Krisztus. Tehát megdicsőült testben megjelent Krisztus, és beszélt Mózessel és Józsuéval. Miért fontos ez? Ez azért fontos, hogy megértsd azt, hogy előkészítette Krisztus a kivonulást, előkészítette Krisztus a bevonulást, és elő akarta készíteni a szent népet. Ezért egy csapatot elválasztott, és azt akarta, hogy egy intim szférába, intim zónába kerüljenek ővel. Ebben a sátorban, ami Mózesnek a sátra volt. És azt mondja utána az ige, a 18-as verszakban, miután már találkozott Krisztussal Mózes, és egyre mélyebb kapcsolatba kerül Isten dicsőségével, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, ez a 18-as verszak, 33-as fejezetben. Mutasd meg a dicsőségedet, és Isten azt mondja neki, megmutatom a dicsőségemet. Ezzel nincs semmi gondom, oda akarom adni neked, és láttatni akarom veled az én dicsőségemet. De azt mondja, 20-as verszakban, az orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember érvén. Azt mondja itt Isten igéje, hogy nem lehet az atyának az arcát meglátni ebben az ütőtelti szakaszban, Mózes idejében, mert nem láthatja ezt ember élve. De a dicsőséget azt megosztja. Na most ezt azért akarom felvázolni nektek, hogy amikor egy ember egyre mélyebb megtapasztalásba kerül Krisztussal, egy idő után annyira közel akar kerülni Istennel, hogy látni akarja Istent, de nagyon közelről. És amikor te látsz egy embert messziről, nagyon messziről, lehet, hogy fölismered a formája miatt, hogy ő kicsoda, de látni akarod, bebizonyítva, hogy valóban ő az arcát. És Isten ugyanígy, vagy bocsánat, Mózes ugyanígy be akarta zoomolni és bizonyítani magának, hogy valóban az Istent látja. Közelebb akart kerülni Istenhez, hogy kiábrázolódjon az, aki Isten. És ugyanígy az Isten, mivel tudja ezt a programot az emberben, ugyanis amikor teremtetett az ember Ádám és Évát keresztül, akkor Ádám és Évának az arca sugározta az atyának az arcát. Mert az atya képére és hasonlatosságára teremtette Isten az ember. Miért? Hogy amikor ránéz az egyik ember a másik emberre, akkor lássa Isten arcát. És ez a két ember, az Ádám és Éva a bukás előtt, nem egy ilyen lejmoló, lepukkant, büdös, két büdös ember volt, aki 18 éves korban voltak, és el voltak máborosodva, hős szerelmesek voltak, fogták egymás kezét, és egész nap ugra-bukáltak a kertbe, mesztelenül, és szerelmes rímekbe beszéltek egymással, és különböző ilyen verseket írtak egymásban, romantikus verseket, és arról beszéltek, hogy mennyire szereti ez egyik a másikat. Nem így képzeld el ezt az egész szituációt, bár nem akarom elvenni az illúziót, legyen meg, ha neked van egy ilyen látásod, hogy nagyon nagy romantika volt a kertben. De a lényeg az, hogy ez a két ember, ez az Ádám és Éva, amikor Isten meg lett teremtve, sugározta az atyának a képét, azaz a dicsőségét. Amen. Tehát az orca ugyanaz volt szinte majdnem, mint Istennek az orcája. És ha mi ott éltünk volna, hál' Istennek nem, de amikor ott éltünk volna, akkor ha ránéztünk volna Ádámra vagy Évára, láttuk volna az Istennek az arcát. Tehát az volt Istennek a terve mindig is, hogy az orca az orcával találkozzon. Sőt, annyira akarta ezt Isten a teremtés óta, hogy olyan orcát alkotott az embernek, amilyen Isten.
Amen.
És Istennek az a terve, hogy minél mélyebben meglásd az ő jelenlétét, tekintetét, atmoszféráját. Amikor Isten elragad egy embert, például Patmos szigetén a názareti Jézus elragadta Jánost. Mi volt az, amivel találkozott János? Egy ember, Jézus Krisztus, aki Isten is, az ő orcáját nyilvánítja ki, és tűz árad az ő orcájában. Miért? Mert ha egy orcát meglát, egy Istennek az orcáját meglátod, akkor meglátod őt magát, Istent.
Halleluja. Halleluja. Menjünk a bűnesekhez. És akkor bűnbe esett Ádám és Éva, akkor onnantól kezdve elkezdett kopni az arca. A bűn miatt a szelleme meghalt, a funkció megállt, kiszabadult ebből az isteni atmoszférából, ebből az isteni arcból, és elkezdett elváltozni az arca, és egyre jobban a bűn eltorzította az ember személyiségét, lassan 6000 év óta, és az egész arcát. És nézd meg, hogy első fejezet 26-os verszakot olvasom. Teremtsünk embert, ami képünk és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmakon, az egész földön, a föld csúszó, mászó, mindenféle állatain. Teremté tehát az ember
az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti azt, hogy őt férfiúvá és asszonyá teremti őket. Dicsőség az Istennek. Tehát Isten valóban olyanná teremtette az embert, mint ő. És mi volt a célja? Hogy ezzel a dicsőséggel, ami a képén van, az orcájáról tudjon uralkodni. És összekötötte a képet, az arcot, a dicsőséget és az uralkodással Isten. És mindig is ez volt a cél, az eredeti cél, hogy az ember tudjon uralkodni azon a jelenlétből, amelyet kap Istentől. És abból a jelenből, amelyet Istentől kap. És miért tudott ilyen megacsodákat tenni Mózes? Azért, mert felismerte ezt a titkot, hogyha közel van Istennél, közelebb kerül Istenhez, közelebb kerül az Isten atmoszférájához, Isten arcához, akkor ez az arc sugározni fogja az Isten, nem csak az Isten jelenét, hanem azt a hatalmat és erőt, amely által fölképesíti Mózes és az egész Izrael, hogy áttörjön az Exoduson, a pusztán, a kihívásokon, és bevigye őket Isten arra célra rendelt erre, arra az édenre, új édenre, ahol Isten meg fogja őket áldani. És ezután történik az, hogy bűneset történik, és nézd meg, a 7-es elszakot a második fejezetben, bocsánat, harmadik fejezetben, és megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek, fügefa levelet aggattak azért össze, körülkötőket csinált a maguknak, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt vala. Ezt ismertek ezt a történetet, biztos sok prédikációt hallottatok arról, hogy Isten rendszeresen ezek szerint lejött, és találkozni akart ezzel a két emberrel. Miért tudott találkozni? Mert az a dicsőség és az a bűn nélküli romlatlan állapot létrehozta ezt, hogy Istennel találkozzanak, és a két orca találkozzon, Isten arca és az ember arca. És a mai napig Istenhez helyre akarja állítani, és remélem el fog jutni Krisztusig, hogy Istennek az a célja, hogy találkozzon az ember arca Isten arcával.
Amen.
Egyébként a 2. Korintusban Pál erről beszél, hogy elváltozunk arcról arcra, miközben szemléljük Isten dicsőségét. Amen. És ez most lelőttem a poént igazából, ez a lényeg, hogy megérti ezt az üzenetet, Pál üzenetét, hogy arcról arcra változunk. Mert Isten vissza akarja állítani újra az emberen az ő dicsőségét, és az arc fogja sugározni az utolsó idők emberének, az arca fogja sugározni Isten tekintetét, Isten jelenlétét. Mózesnek miért sugárzott?
Arca.
Az arca. Miért? Mert találkozott a dicsőséggel. És rá áradt ez a sugárzó erő. Ez a ultra ibolyán túli sugárzás. Ez rá áradt. Ez a pompa. Ez a dics az arcára. Jelenléte. És elváltozott olyanná, mint majdnem Isten. Mármint az arca. Na menjünk vissza az igéhez. Tehát azt mondja, és megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei. És meghallák az Úristen szavát, 8-as verszak, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Úgy is lehet fordítani, és elrejtőzött Isten elől Ádám, és elrejtette az orcáját Isten elől Ádám és Éva. Elrejtette az orcáját, Isten orcája elől. Itt frankon megjelent Isten. Tehát itt most nem azon gondolkodjatok, hogy most ez anekdóta. Mire gondol? Valóban Isten erre gondol, amire igen, arra gondol, amit ír, amit mond, amit mond, arra gondol. Lement Isten a kertbe, bement Isten a kertbe, és akar találkozni Ádámmal és Évával. Viszont nézd meg, beindult egy ösztön a bűnnek, a munkák miatt, micsoda? Elrejtőzés, elbújás, hárítás, félelem, szégyen és gyalázat. Nem akarta. Nem akarta azt a találkozást, azt az intim pillanatot, azt az intim zónát, Ádám és Éva, amit eddig megszokott. És erről szól a világtörténelem. Erről szól a világtörténelem, az egyház történelem. Hogy vannak testvérek, akik fölismerik azt, hogy eddig elrejtőztek Isten elől. És nem merték az Istennel való találkozást bevállalni. És lesznek testvérek, akik azt mondják, még ha meghalok is, akkor is akarok találkozni Istennel. És akarok látni az arcát, az a jelenlétét. És innentől kezdődik az izgalom a tanításban, hogy ez hogyan fog megvalósulni az utolsó időkben, hogyan jönnek ki a keresztények újra a falevelek, a bokrok, meg a megszáradt bokrok mögül, és hogyan keresik újra a meg nem szárazó, soha el nem múló, mindig égő csipkebokrok, mert ezek az emberek már, Mózesék, nem elbújnak a csipkebokorban, hanem találkoznak Istennel, aki nem elbújik, hanem megint találkozni akar az emberrel. És ez a csipkebokor élmény, meg a Ádám bokra, ez két különböző A másik helyen meg találkozni akarnak a pokorral, vagy a pokor mögött való Istennel.
Amen.
És ez az utolsó idők üzenete, hogy újra meg fog jelenni Isten a csipka pokrokban, és újra föl fog tárulni, és az emberek pedig egyre jobban akarják látni majd az ő arcát, mert már Isten megéhezteti ezt, és lehetőséget ad, hogy olyan helyes, jogilag, szellemi jogilag helyes módon közelítsenek Istenhez, amit Isten, amire Isten azt mondja, bevállalom az intim zónát, beállítom ezt az új zónatípus, és bejöttek abba az új zónába, az én jelenlétembe. Uff. Szólj utána ugyanis 8-9-es verszak. Ugyanis az Úristen az embert, és mondd el, hol vagy? És ez a hol vagy kérdése, ez nem csak arról szól, hogy mit keresel a pokrok között, barátom, hanem arról szól, hogy akarok vele találkozni, újra bűneset után, akarok vele találkozni, és pontosan ez a lényege a kegyelemnek, hogy tudja Isten, hogy bűnbe vannak, tudja Isten, hogy elváltozott a szellemük, tudja Isten, hogy kifordult Éva meg Ádám, és megcsaltatás alatt van, mégis Isten akarja látni az ember arcát. Ezt tudom, mit jelent? Hogy az új szövetségben ez a fantasztikus hír, ez az új üzenet, hogy Isten akarja látni a bűnös ember arcát, találkozni akar Isten a bűnös emberrel.
Amen.
Amen.
És az új szövetség pont erről szól, hogy hogyan lehetséges ez, helyes módon, igei módon, áldozaton, véráldozaton keresztül. És minden tanítás, ami arra van fölépítve, hogy nem találkozhatsz Istennel, egy szintig igaz, mert mindig megjelölte Isten minden szövetség alatt a feltételeket. Az ígéreteket és a feltételeket. De van egy másik oldala, hogy minden szövetség célja az volt, hogy újra találkozzon az ember a szövetség feltételén belül Istennel. Mindig ez volt a feladata a szövetségnek, hogy újra Isten az ő arcát meglássák, és felismerjék, hogy az az Istenem, mert láttam az arcát. Nem ködös, homályos Isten keresek, hanem nyilvánvaló látomásban jelenik meg. Nem ködös, homályos, furfangos besékkel, nem egyértelmű, ködös mondatokkal jelenik meg. Egyértelmű, felismerhető, átlátható és bevethető, befogadható beszéddel. Halleluja! Isten nem a köd Istene, halleluja, hanem az igazság Istene, a sarkos igazság Istene. Ha Isten igazsággal találkozol, nem veszel benned két helyet.
Az biztos.
Azt mondja Jézus magáról, én vagyok az igazság. És ha valaki Krisztussal találkozik, az biztos vagyok benne, hogy nem megy el ugyanúgy, ahogyan oda jött.
Amen.
Megkérdezem, ha majd Krisztusnál tartunk, hogyha Jézus eljönne hozzád, te kis csipke bokrodba. Te hogyan fogadnád? Ha bejönne a lakásod, miközben nézed a híradót. Tudom, nincs tévé. Ha nézed a Jézusról szóló filmet. Szentek. Ha bejönne Jézus, miközben nézed a róla szóló filmet. Sinkovics alámondásán.
Jó.
És már majdnem befogadtad őt úrnak, és megváltod. De mit csinálna Jézus? Te mit csinálnál? Ott ülsz a kanapén. Iszod a teát. A tejet. Nem vagy még szellemi. Tejet iszol. És ott vagy, és Jézus megjelenik, bekopó. Mit? Hogyan fogadnád Jézust? Mit mondanál neki? Legyen egy kis töltött káposztát? Vagy mit? Vagy mit? Mit csinálnál vele? Gondold el! Gondold el! Mit adnál neki? Mit adnál neki? Volt egy asszony, amikor találkozott Jézussal, akkor nem diskurált vele, nem vitatkozott vele, vagy a legfontosabb parancsolatról beszélgetett vele. Azt tudod, mit csinál? Előre elkészítette azt a szemet. Egy évig gyűjtött rá. Féletett, éhetett, kuporgatott. És az egészet úgy, ahogy összetörte. Mert látni akarta az arcát. De nem úgy, ahogyan a farizeusok. Te mit tennél, ha Isten megjelenne? Úgy, mint Ádámnak és Évának. Tudod, hogy miről szól az életünk? A bujkálásról, vagy a bujkálásba való kivetelről. Bujkálunk, vagy nem bujkálunk? Nem még lelki gondoztunk. Mi az? Azt sem tudom, mi az. Lelki gondozás. Nincs is ilyen a Bibliában. Mindegy. Próbáltunk valakit visszahozni az Úrhoz. Kaján vigyorral mondta az arcokban, igazából ő még folytatni akarja a bűnt. Ezért nem jön gyülekezetbe. És mondtam neki, hogy persze tudom, hogy te mondanád neki, hogy csípőből, hogy meg fogsz halni, pokol tüze fog most rámenni, átok alatt leszel, démonizálod, és elveszed az ötvösséget, stb. Én azt mondtam neki, arról beszéltem neki, meg hogy barátom is, hogy az atya jó atya, és várja vissza. És Ádám és Éva ismerte Isten. És Isten ismerete után is elrejtődött. Tudod, mi kell? Hogy a bűn szellemi DNS-e tartalmaz egy nagyon gonosz erőt, aminek a célja, ha az a program beindul, aktivizálódik ez a gonosz program. Úgy is mondhatnánk, vírus. Fuss el Istentől, rejtőzz el, keres egy bokrot, és édd le a bokor mögött az életedet. Ne akard az ő szemeit látni. Ne akard az ő tekintetét látni. 10-es verszak. Szabadot hallám a kertben, és megfélem lévén. Mivel, hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, mármint az Isten. Ki mondná néked, hogy mezítelen vagy? Ahogy talán ettél a fáról, amelyről tiltott alak, hogy arról ne egyél. És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtam, ő adta nekem arról a fáról, és úgy ettem. És mondta az Úr, Isten, az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Amen. És a következő dolog pedig a hárítás volt, hogy a felelősséget elhárították, vagy a sátánra, vagy a férjre, vagy az asszonyra, vagy valamire. És már ugyanezt történik, ahol nincs Isten jelenléte, vagy nem várják Isten jelenlétét, beindul ez a hárító program. Hárítás, elhárítás, ellökés. Ellököm magamtól Istent, és kifogásokat hozom, miért nem akarok közelebb kerülni Istenhez. Nézzük meg Káin és Ábel történetét. Na, nem azért nézzük meg most, hogy önmagában csak Káin és Ábelről lesz a szó, hanem ott megint kapunk egy látást arról, hogy Isten hogyan akarja helyreállítani az embert. 4-es fejezet, 1 Mózes. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala a méhében, és szül vala Káin, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól, és ismét szüle annak atya fia Kábelt, és Ábel juhokpásztora lő, Káin pedig földművető. Kábel. Most egy kicsit azt kinevezitek? A kicsit azt nem tudod kinevezni? Kisebb a figyelme. Talán profitálnak? És lőn pedig idő voltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából, azoknak hűvességéből, és tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kire tekintett? Isten?
Ábelre.
Nem a Kábelre. Ábelre tekintett. És nézd meg megint a tekintet. Tehát találkozott a tekintete, Isten tekintete azzal, amit Ábel cselekszik. Tehát Isten elkezdett megint megjelenni, és Isten most az egész történetben csak ne lesuk be a szemet, csak úgy gondold azt, hogy ezt csak megjelenik Isten szeme. Ezt csak Isten szeme megjelenik. Ezt csak két szemgolyót gondolj el. Ez Isten szemgolyója. Ezt csak a világtörténelem piac terén, ebbe az egész marketplace-en, ezt csak megjelenik Istennek a szeme. Ebben a történetben. Először csak a szeme jelenik meg. Folytatom tovább. Káin pedig és az ő ajándékára nem tekintett, amiért is Káin haragjeljett és fejét lecsüggesztette. Mi volt az egész diszharmónia alapja? Tartalma? Kire tekintett Isten, és kire nem tekintett Isten. Kinek jelent meg Isten arca, és kinek nem jelent meg Isten arca. És innentől kezdve a világtörténelem asztalán erről szól, a hamis vallás és az igaz vallás. Ahol megjelenik Isten arca, ahol nem jelenik meg Isten arca. És azok, akik nem látják Isten arcát, azok elkezdenek irigykedni azokra, akik látják Isten arcát.
Ahogyan mondja Galáciában Pál, a testi mindig üldözni fogja a szemet. A szolgáló mindig üldözni fogja a szabadságban lévőt. A testi a szemet. A szabad, a szolga a szabadot. És mondd az okáinak, miért gerjedtél haragra? Miért ügyezted tőle fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel jársz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, reált van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És azt mondja itt, Isten, lehetőséged van a helyreállásra, újra itt van a szemem, és itt van az arcom. Helyre tudom állítani az Isten felé való közeledésedet. Nem jó. Nem jó, amit csinálsz. Mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy Ábel Ádámtól és Évától megtanulta, hogy hogyan fogadja el Isten a helyes Isten keresést. Még egyszer. Ádám és Évától megtanulta Ábel, hogy hogyan fogadja el Isten a helyes Isten keresést. A zsidókhoz így levél 11-es fejezethez lapozzunk. Zsidó 11. Illetve azt is hozzá lehet tenni, hogy talán Isten kijelentette neki. Nem tudom, nem voltam ott. Egy biztos, hogy tudta. Tudta. Olyan dolgokat nem tanítok, amit nem értek, vagy pedig amiben bizonytalan vagyok. 11.4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és ez által még holta után is beszél. Amen. Na most ez a becsesebb szó, ez valóban ezt jelenti, hogy becsesebb, értékesebb. Tehát leszögezhetjük rögtön ebben az ige alapján. Ábel hit által közeledett Istenhez. Mi a hit? Kinyilatkoztatott igazság. Ábelnek meg kellett kapnia a kinyilatkoztatott igazságot. Mielőtt még Isten arca megjelent volna, bejött Ábel szívébe a kinyilatkoztatás. Bele vagytok? Tudtok követni?
Amen.
Tehát első a kinyilatkoztatás arról, hogyan közeledünk Istenhez, hogy Isten arca megjelenjen. Ez az első. A második. Hit nélkül lehetetlen áldozatot bemutatni Istennek. Ez a következő szellemi elv. És azt mondja Isten igéje, hogy Ábelben miután a kinyilatkoztatás elindult, a kinyilatkoztatás értékítéletet hozott létre. Az azt jelenti, hogy fölismerte Ábel, hogy mi az értékes és az értéktelen. Mi a becses és a becstelen. Megmerem kockáztatni, hogy azt mondta, nekem Isten orcája a legértékesebb. Az apuci orcája a legértékesebb. Megmerem kockáztatni, hogy így gondolkodok. Azt mondta, nekem az fontos, hogy az apuci ránéz, vagy nem néz rá az
áldozatra.
Az apuci megnyilvánul az orcán keresztül, vagy nem nyilvánul meg az orcán keresztül. Első volt a kinyilatkoztatás, az az a hit. A második ebből kifolyólag a hit értékítéletet hozott az életére. A harmadik, hogy igaz. Bizonyságot nyert ezáltal, hogy igaz. És ez az igaz szó, ez nem csak azt jelenti, hogy ő önmagában egy igaz ember, hanem azt is jelenti ez a görög szó, hogy Isten jogrendjéhez igazodó. Isten a jogrendjéhez igazodó. Tehát ahhoz, hogy Isten arca megjelenjen egy adott helyen, egy adott család gyülekezet egyik életében, szükség, hogy olyan ábelek jöjjenek létre Isten kegyelméből, akik hitre jutnak Isten kinyilatkoztatása által. Második, az értékítéletük megváltozik. A harmadik, hogy alkalmazkodnak, idomulnak, átveszik azt a mintát, ami Istennek az igazságosságán keresztül működő jogrend. Jogrend. Ez a jogrend, ez egy szellemi elv. És a szellemi elvet magasabb rendűnek tekintik, és a szellemi elvnek vetik alá az egész életüket, és nem a saját maguk által kitalált Isten kereséshez. Fontosabb számukra, hogy megértsék, tessék, hogy Isten hogyan akarja, hogy közeledjek hozzá, fontosabb lesz számomra az, hogy Isten elfogadja, amit csinálok, mint az, hogy ő maguk elfogadják azt, amit csinálnak. Vagy mások. És a vallás pontosan ez. Alakíts ki egy helyes istenkeresést, némítsd, vagy butítsd el magadat, vagy állítsd el magadat abban, vagy állítsd el magadat abban, hogy mennyire értékes a te istenkeresés, és mennyire biztos, mennyire Istentől jövő, és aztán pedig ezt oszd meg másokkal. Hogy hatalmat, erőt és pénzt hoz létre. Mert mindennek az alapja ez. Hatalom és pénz. És nézd meg, Káin ezzel az Isten keresésével manipulálni akarta önmagát, Ábelt, családját és Istent. Hogy hatalmat gyakoroljon a természet feletti világban. Mert azt mondja, ahogy olvastuk az egy Mózesnél, hiszen ha jót cselekszel, emeltővel járhatsz, ha pedig nem jót cselekszel, bűn az ajta előtt is leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ezzel azt mondja Isten, nem tudsz uralkodni, hanem a bűn fog uralkodni, ha folytatod tovább ezt az illegitim istenkeresést és illegitim hatalomátvételt és uralkodást. És mindenfajta manipuláció, kontroll, törvénykezés, okoskodás, mindenfajta szuperszellemiség ebből fakad, hogy nem a helyes úton keresi Istent, és Isten nem tanította őt meg arra, mit fogad el Isten, és mit nem fogad el Isten. Aztán, mivel Isten jogrendjéhez igazodott Ábel, ezért Isten elfogadta az ő áldozatát, és a holta után is beszél. Amikor Káin és Ábel elkezdte Isten keresni, élt még az apjuk meg az anyjuk. Ábel és Káin anyja Éva volt. Apjuk pedig Ádám. És hogyha valaki nem veszi figyelembe a bűnnek hatalmát, és ki akarja szabadítani magát, akár vallás által, akár ideológia, bármilyen filozófia, vagy egyszerűen a materializmus által, vagy önmagában való hit által, az elmúlt évtized, vagy a generációjának az örökségéből lehetetlen helyzettel áll szemben. Mert nem tudsz elszakadni az őseid bűneiből, önmagad erejéből. Nem tud még a vallás sem kiszabadítani téged. Illúziót hoz létre. Azt hiszed, hogy kiszabadultál. És azt hiszük, hogy a vallásunkkal, vagy a mi elgondolásainkkal jobb emberek lehetünk. Lehet, hogy erényesebb, vagy kedvesebb emberi válnak a vallásban az emberek. De értsd meg, önmagában a szellemük nem irányítja őket, és nem tud a szellem hatást gyakorolni, és ezek az emberek nem találják meg soha Isten arcát, Isten jelenlétét. Eltávolodik onnan Isten jelenléte, mert nem vállal a közösséget Isten ezzel az egyéni ambícióval. Tehát a múlt figyelembe vétele által tudsz Isten orcájához közeledni. Ez a lényeg, ezt nézd meg. Úgy figyelembe veszed azt, hogy bűnös ember van, megváltott ember van, és a megváltáson keresztül akarsz Istenhez közeledni. Ez az első, ez az alfa és omega-ja a lényegnek. Az egésznek. A második, hogy Isten arca elől, ha elrejtőzöl, föl kell ismerned, hogy valamire Isten rámutatott az életedbe. Valamire Isten rámutatott az életedbe. Beindult egy olyan dangerous, egy nagyon veszélyes program, aminek a célja, tegyél minden, motyogjál, motoszkáljál, mindenfajta ilyen hárító cselekedetet indíts be, csak a lényeget ne csinálj, ne akarj imádkozni, ne akarj Isten jelenlétét, Isten szemébe nézni, ne akarj. Mert azt indítványozza ez a belső programot, hogy elidegenültél Istentől, bűnös ember vagy, és nem tud Isten jelenlétébe kerülni újra, ugyanúgy a személyiséged, mint régen, mint annak idején. Érthető volt ez?
Igen.
Érthető?
Igen.
Zsoltár 50. Akkor Dávid elesett bűnben, utána Isten helyreállította őt, és azt mondja a 51-es, bocsánat, Zsoltárok 51-ben, 9-es verszaktól. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehéred leszek a hónál. Tehát azt írja Isten, hogy Jézus Krisztusnak a véráldozatán keresztül, vagy és hát ő tudta náluk most, lehet, hogy furcsának hangzik, hogy mondjuk Jézus véráldozata, de akkor így finomítok a szolgálaton, hogy nehogy belépős. A lényeg az, hogy tisztában volt azzal, hogy a befedezés és az elfedezés, azaz a bakok és a bikák vére egy évre függetlenül tudja az ember életében a bűnt. Ebben tudtok állítani, ugye?
de én hiszek abban is, hogy ő előre látást kapott arról, hogy Jézus vére hogyan működik, és ebből, az előlegből, ebből a protekcióból föl tudta használni az életére az állandó megújulást. De ez az én hitem. Menjünk tovább. 10-es verszak. Hallass örömet és igazságot velem. 11-es verszak. Rejt el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Mit mond?
Hogy amikor Isten jelenlétébe kerül Jézus vére, vagyis hát a vakok vére, most mindegy, most ebben betaludtam, de mindegy. Tehát a vakok vére, ugye Ószövetségben vagyunk, nem Újszövetségben, tehát a vakok vére elmossa, letörli egy évre a bűneit, és utána mi fog megjelenni a vakok vére után? Az életében?
Isten ország.
Tehát tisztában volt vele, Dávid, ha valakinek a bűneit Isten megbocsátja, találkozni fog az Isten orcájával. És azt mondja, hogy amikor megjelenik ez az orca, és az az orca rátekint az ő életére, a szívére, és beszkenneli az életét, akkor azt mondta, Uram, hát ezt nem kérem. Mert jó, hogy mi ébredést akarunk, persze akarjuk az ébredést, de amikor Isten jön, akkor nem csak az ő örömével jön, mert mondja a Dávid, hogy örömöt ad, ugye ezt akarjuk ki, az ébredés öröm, röhögünk. Na most, amikor jön a röhög, miért jön a röhögés, az ébredésnek van egy olyan része is, hogy Isten belenéz a szívünkbe, és meglátja azt, ami a sufniba van, ahogy John Bibi tanította. És amikor a sufniba beturkál Isten, és megkérdezi ezt, hogy például betekint egy kis polcra, hogy a sufniba az, és így föl emeli a szellem tekintetén keresztül, és azt mondja, ez mi? És akkor én azt, és te azt mondod, hogy hát igen. Hogy került ez ide? Akkor ezt a nézést csak úgy tudod átélni, hogyha azt mondod, ezt én nem akarom. Tizenkettes verszak. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, az erős szellemet újítsd meg bennem, ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent szellemedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség szellemével támogass engem. Amen. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utadra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzá. Tehát mit tanít itt Dávid? Hogy fölismerte azt, hogy ez a hurrá optimizmusa, ez nem biztos, hogy jó lesz itt, hogy igen, valóban a 10 parancsolat is megmond, megírja, és a törvény is helyreállítja az ember, hogyha Isten törjövő, Isten keresésben van benne, de önmagában az, hogy a bűneit meg vannak bocsájtva, az egy fél program, ez egy fél küldetés. Istennek az a terve, hogy Isten arca is ott legyen, ne csak a bűn bocsánatod legyen meg. Amen. És azt mondja Dávid itt, hogy oké, megbocsátottod a bűneimet, de az orcád az jöjjön vissza. Mert lehet, hogy bűnbocsánatom van, és örülök annak, hogy ki tudtam jönni ebből az undorító bűnből, bűnök sorozatából, de Uram, olyan jó volt, mikor bűn előtt az orcád ott volt rajtam. Hát volt neki egy orca megtapasztalása, én így hívom, orca megtapasztalása. Közel volt hozzá Isten. Miért volt közel hozzá Isten? Mert fölépített egy kunyhót, és a kunyhóba bejött Isten. Benne volt egy ébredésben. És azok tudnak valóban visszatérni az Úrhoz, akik nem csak a bűn bocsánatot tudják elfogadni, hanem azt is el tudják fogadni, hogy Isten őket meg tudja látogatni. És az ő jelenlétével, orcájával újra be tud tekinteni. Dicsőség Istennek! És ez a kulcsa igazából. Ez a kulcsa Mózesnek a trükkének és titkának, Dávid titkának. Hogy nem csak a bűn bocsánat van itt, hanem abban, hogy ember közelebb kerülhet Istenhez. Amen. És az egész sátora erről szólt, hogy a bűn bocsánaton túl Isten elfogadja a személyemet, becses személynek tekinti, és egy új, mélyebb kapcsolatot tud létrehozni a bűn bocsánat után Isten. Ez volt a lényege Dávid sátrának, Mózes sátrának is igazából. Most Mózes sátra alatt nem a találkozás sátrát értem, hanem a személyes sátrát. És ott találkozott Jézussal. Egyébként az Isten jelenlétének a tartózkodása Mózes életében azért volt fantasztikus, azért volt kiemelkedő figura, mert nem hogy a Csipke-bokor élmény után elbukott volna, hanem még följebb emelkedett az Istennel való mélységes találkozásba. Utána Isten fogta, és a Csipke-bokor után fölvitte a Hórebre 40 napig. De szerintem többször fölvihette őt. Aztán a 33-as fejezetben meg azt látjuk, hogy Isten megmutatja magát hátulról. Hátulról. És annyira szereti Isten, annyira bízik benne, hogy nem fog visszajönni Isten jelenlétével, hogy még a sátrába is bemegy Jézus Krisztus. Szóval ez döbbenetes. Ez döbbenetes, hogy az Ószövetségben Isten mennyire nagyvonalú az ő jelenlétével, jelenlétéről van szó, mennyire odaadja önmagát azoknak, akik hűek ő hozzá. Mert a zsidó levél ezt mondja Mózesről, hű volt az egész házanépéhez. Mihez volt hű? Sáfár volt. Abban a munkában, amire Isten elhívta. És hogyha valóban Isten jelenlétét akarod, és nem csak ahogy szoktam mondani, randevúzni szeretnél Istennel, akkor fog Isten mélyebb megtapasztalásokat adni, ha látja benned a hűséget. A hűséget.
Amen.
Kicsit menjünk a keret felé, jó? A kenet az Ószövetség alapján és az Új Szövetségre is vonatkozik. A kenet az egy olaj volt. Az olaj pedig különböző növényekből volt összeállítva. Össze volt keverve az olaj. Úgy is hívták a zsidók, kevert olaj. Mixelt olaj. És ennek az olajnak volt egy funkciója, a felkenetés. Vagy úgy is mondhatnám, pontosabban éberül, bedörzsölés. Azért hozták létre az olajat, hogy használják. Nem azért hozták létre, hogy őrizzék. Kettő Mózes 39.43. Nem akartam erről beszélni, mert ez az én bibliázásom, tehát hogy nem hozzátok szól, de most úgy érzem, hogy fejjen fel ezt az időt. Kettő Mózes 39.43. Megtekintette Mózes minden munkát, és ímé elkészítették azt, úgy készítették el, amit az Úr parancsolta vala, és megállta őket Mózes. Honnan tudta ezt a természet feletti közlést, ezt a transzferenciát áthelyezni az egész népre, és az egész sátorra? És miért tette rá az áldást a sátorra? Azért, mert föl volt kenve. Találkozott Istennel. És ez a találkozásból fakadóan olyan természet fölötti erőt tudott kisugározni, értsd meg, az áldás nem önmagában az, hogy megjelenik egy jelenlét az életedben, érzed a kenetet, hanem az, hogy sikeressé tegye az Isten és ember közötti kapcsolatot. Ez az áldás lényege. Nem önmagában az, hogy materiál van egy füzeted, ez nem áldás. Ez az áldásnak a megnyi manifestációja. Az áldás az Krisztus. Az áldás az Krisztusban van. És az áldás pedig, az áldás célja az, ahogyan görög is jelenti, jót mondani, rá kell helyezni az egyik emberre a másik emberre. Ez az áldás célja, hogy rá helyeződjön. És a papok is hogyan helyezték rá az áldást a népre? Hogy rájuk szólták az áldást. De az áldás célja, hogy ki legyen küldve, és elvégezze azt, amit ember természetes adottságaiból nem tud létrehozni. És Mózes olyan hatalommal volt fölruházva ebből az egészben, amiről most beszélünk, hogy tudott áldani és megváltoztatni dolgokat, és anyagokat tudott átadni Istennek, hogy az anyag közvetítse Isten akaratát. Hogy az anyag közvetítse Isten akaratát.
Amen.
Megyünk tovább. 2 Mózes 29. A papok fönnszertelését, a sátor fönnszertelését, a papok áldását, a sátor áldását, tudjátok, hogy ki csinálta? Nem Isten. Tudod, hogy ki volt ez? Mózes. Ezek az emberek, akik látják az Úr jelenlétét, megtapasztalják a Krisztus dicsőségét, ezek az embereket Isten fölkel arra, hogy létrehozzon egy Isten kereső generációt. És olyan természet fölötti lehetőség van, úgymond karizma bennük, hogy Tudjátok, hogy ki indította be a szellemi reformációt Izrael életében? Mózes! És tudod, hogy ki engedte meg, hogy az Áron és a fiai szolgálói legyenek Istennek? Mózes! És tudod, hogy ki engedte meg, és ki szavatolta az, hogy ha bemegy a főpap a Szentek Szentjébe, nem fog meghalni, ha nincs benne bűn. Mózes! Mert azt mondta, föl kellett, Abiátár, vagy Eliézer, föl kellett téged, hogy bemenjél a Sekina jelenlétébe. És ha bemész, ha valóban betartod az ígéreteket, hallgass rám, mert én Istentől kaptam az információt. Láttam a mennyet, láttam a mennynek a munkáját és az ottani áldozati rendszer. Ha hiszel benne, azaz hiszel Istenben, akkor nem fogsz meghalni. Sőt, az egész nép bemegy Isten jelenlétébe. Sőt, a dicsőség le fog jönni nappal is éjjel, és be fogunk menni az ígéret földjére. Mózes látta előre az egész Istentől elrendelt természet fölötti elrendezést, a keretet, az áldást, mindent. Nem önmagában az volt a cél, hogy ugráljon a csillagokon körül, hogy húzzon a három sátrat Áronnak, neki, meg az Áron fiainak, hogy ott aztán elmondják, hogy megjelent Isten újra. Ábrám, Izsák, Jákob Istene. Hanem az volt a célja Istennek, hogy egy mélyebb és magasabb szintű elhívásra vigye be Mózes, mint az, hogy lássa az égő csillagokat. Önmagában nem az a cél, hogy tűzben égjünk, hanem hogy misszióba legyünk kiküldve, a kelet missziójába, hogy csáfárkodjunk Isten jelenlétével. 2 Mózes 29. Ott vagytok? 2 Mózes 29. 7. És vedd a kenetnek olaját, és töltsd az ő fejére, és kent föl őt. A fiait is állítsd elő, és öltöztesd fel őket a köntösökbe. Amen. Mózesnek kellett fölkenni őket. Meg volt a fölruházása, azért, mert Isten orcáját látta, és Isten tudott vele kommunikálni. És Isten elhívta őt arra, hogy tovább vigye a munkát, hogy minél több személy beálljon Isten jelenlétébe. És a papoknak ez volt a feladatuk, Isten jelenlétében állni. Tehát ha valakit Isten elhív, fölken, nem csak az a célja, hogy rajta legyen az orca, és rajta legyen az erő, hanem sok embert hozzon létre, akik szintén mernek az Úr orcája elé menni.
Amen.
Dicsőség az Úrnak, futószalagon.
Halleluja.
21-es verszak, ugye ezt olvastam föl. Melyiket? 29. 29, 7, és 21-es is felolvasom. Azután vígy vérből, amely az oltáron van, a kenetnek olajából, hint Áronra, az ő ruháira, vele együtt az ő fiaira, az ő fiainak ruháira, hogy szent legyen ő, és az ő ruhái is, vele együtt az ő fiai, és az ő fiainak ruhái. Mi hozta létre a szentséget? A vér és a kenet. Tehát ez a kettő hozza létre a szentséget. Isten népén a szentség nem azért hoppá. Isten népén a szentség nem azért jelent meg. Isten népén a szentség nem azért jelent meg, mert ez a kihívott nép elkezdett nagyon-nagyon bibliázni, nagyon-nagyon hangatni Mózesre, nagyon-nagyon-nagyon a csipkebokor élményen elmélkedni. Hanem azért, mert volt egy ember, aki ismerte Isten arcát, ez az Isten ismerő nép, azaz Mózes, ez az Isten ismerő Mózes, tovább tudta vinni ezeket az embereket Isten jelenlétébe azáltal, hogy elhitték azt, hogy az az olaj, amit kikennek majd, amit Isten talált ki, az hatalmat ad, transferálja az Isten jelenlétét.
Amen.
Dicsőség Istennek.
Amen.
Velem vagytok? És ez az olaj, ez Mózes tette rá a papokra, és ezt a vért Mózes intette rá az egész sátorra, és beindult Istennek az akarata. Ezt egyszer csak elfogadta Isten az Isten keresést. Egyszer csak elfogadta Isten az Isten keresést. Mózes kente föl az olajjal az egész népet. És ez a nép fölkent nép lett, és a föld keretés által lettek szentek. És ma hallás fölkeretés nélkül akar szentté tenni embereket. A keret nélkül, a szent személy jelenléte nélkül akar szent lenni. Lehetetlen. Az ószövetség alapján teljesen egyértelmű, hogy először volt az olaj kikeverése, aztán jött a szentség. Nem lehet kikevert keret nélkül szentté válni. A János levele azt írja Isten igébe, hogy keretetek van a szenttől, és mindent tudtok. És ha a keret betűnik benneteket mindenre, és ez az Antikrisztussal szembeni szellemi harcra vonatkozik, az a szöveg összefüggés. Ez azt jelenti, hogy az igazi keret az Krisztus központú, és az igazi keret megnyit bennünket, hogyan maradjunk benne Krisztusba.
Amen.
Mert maga a keret jelentése Krisztus fölken. És a keret jelentése az, hogy Krisztusban vagy benne.
Amen.
Sőt azt mondja Pál a 2 Korintus 4-ben, hogyha jól emlékszem, hogy fölkent minket az Isten. Azaz belénk dörzsölte Isten az ő keretét. Mire dörzsölte belénk Isten a keretét? Hogy Krisztusban maradjunk benne, és végigvigyük a missziót. Az Istennek való szolgálatot. Kettőmozes 30-25. És csinálj abból szent kenet olaját, elegyített kenetet, a kenet készítők mestersége szerint. Legyen az a szent kenő olaj. És kent meg azzal a gyülekezet sátorát, a bizonyság ládáját, asztalt, stb. Így szentelt meg azokat 29-es verszak, hogy szentségek szentségévé legyenek. Valami illeti azokat, szent legyen. Tudod, hogy mit hoz létre? A kenet. Hatványozott szentséget. Yes. Yes. A kenet szentségek szentségét hozza létre. Ezt tudod, hogy miért van? Mert ha szentté kezdesz el válni, ha rajta leszel a szentség útján, az egy progresszív út, azaz önbeteljesítő út, önzáró út, egyre jobban megszentelődsz. Mert a szentség útján van valaki, onnan nem lehet eltévedni.
Ez így van. Halleluja.
Tehát egyszerűen ránézd a szentség útjára. A szentség szentség szentté tett téged. És a szentség szentségévé fogsz válni. Mert hatványozódik az Isten jelenléte a szentség után. És minél nagyobb szentségben van valaki, annál jobban öntetik ki az olaj rá. És minél nagyobb olaj öntetik ki, annál nagyobb szentségben lesz. És mert önmagában a szentség azt jelenti, hogy elválasztva lenni Isten jelenlétére. Elválasztva lenni Isten arcára. Elválasztva lenni, hogy meglátsuk az Úrnak az orcáját. És elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Úgy, mint az Úrnak a keretétől. Isten szellemétől. Amen. Hol kezdődik ez az egész folyamat? A kikevert kenetből. Mi a kikevert kenet? Belül a szellemedben megengedett, hogy Isten kikeverje Isten jelenlétét. Megtanítson téged ezekre a szellemi dolgokra. Hogyan jön létre a kikevert kenet? Megengedett Isten igényét, hogy keverjen téged. Kikevert téged belül a szellemedbe, az elmédbe, a gondolataidba, a látásaidba. Lemegy onnan az vallásos kudarc élmény. És megérted azt, hogy Isten igéje él és ható. És elkezd működni benned a kenet. A kikevert kenet benned van. Dicsőség az Úrnak. Úgy hozta létre Isten az új szövetséget, hogy ne kívül legyen, hanem belül, ne emberek kenegesenek bennünket, hanem a Krisztus kenjen föl belül téged.
Amen.
Dicsőség Istennek. Izrael fiainak pedig így szólj. A szent keretnek olaja legyen az nékem, a ti nemzetségeteknél. Ember testét azzal megtekenjék, és ahhoz hasonlót annak mértékei szerint ne csináljatok. Szent az, szent én előtted is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegenkedjen meg, kitöröltesse az ő népe közül. Amen. Mit mond? A testet, az ember testét azzal nem szabad megkenni. Ez az első dolog. A második, nem szabad nekünk kikeverni a kenetet. Tehát, és most figyelj, két szellemjel. Az egyik, a testre, a test vágyaidra, a test elképzeléseire, a világi mentalitásodra Isten nem fog adni kenetet.
Amen.
Nem fog fölkenni téged arra, hogy végezd vidd azt, amit akarsz. Hanem csak a misszióra adja Isten, a kenetben van benne az a program, hogy mire van adva a kenet. És sokfajta kenet van. A második pedig az új szövetségben. A második pedig, hogy Isten kenetét meg kell tudnod ismerni. Hogy mi az igazi kenet, és mi a hamis kenet. Mert ha nem ismered föl a benned lévő kenet által a Krisztust, soha nem tudod fölismerni majd az igaz Krisztust. Nem lehet fölismerni az Antikrisztust, csak a benned lakó Krisztus által.
Amen.
Ha nem ismered föl a benned lakó felkentet, hogyan fogod fölismerni az antifölkentet? És az utolsó idők erről szólnak, hogy arcra arc legyen. És a másik oldalon is arcra arc lesz. Tudod, hogy miért? Mert az Izrael templomába, amit fölépül majd, be fog vinni az Antikrisztus egy nagy-nagy televíziót. És tudod, hogy mi lesz a televízióban? Az ő arca. Az ő képe. Hogy őt imádják. Tehát most a kikevert kenetnél vagyunk. Ez a kikevert kenet, ez Isten jelenléte. Ezt Isten keni föl. Keni ki. Ezeknek vannak szellemi elvei, hogy hogyan jelenik meg a kenet az életedben. Most, ez most, erről nem beszélek most. Most arról beszélek, hogy mi a célja annak, hogy Isten megjelenjen az ő orcájának. Elkezdtem Ádám és Évától, és most már az új szövetségnél vagyunk Krisztusnál. Menjünk tovább, jó? Halleluja! Halleluja!
Mondta az úr Káinnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, vagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? És mondta pedig az úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy a földön, amely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet míveled, ne adja többé néked a termő erejét. Bújdosó, vándorló légy a földön. Ahó, bújdosó, vándorló légy a földön. Akkor mondta Káin az úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy elhordozhatnám. Ími elűzöl engem ma e föld színéről, és a te színed elől is el kell rejtőznöm. Bújdosó, vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engemet. És mondta néki az úr, sőt inkább, aki megöli Káin, hétszer te megbüntetetik. És megbélyegzi az úr Káin, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elmének Káin az úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Mi történik itt Isten igéje alapján? Azt mondja a Káin, tudja jól, mert az apja megtanította, vagy az anyja, hogy ha rájön az átok az életére, ami Isten szájából jön ki, akkor Isten színe elől ki fog jönni, ki fog kerülni. Isten arca van itt, a szó szerint Isten panémia nem jelenik meg többet az életében. Vele vagytok? Tehát Káin meg volt tanítva arra, ha bejön a bűn az életébe, akkor Isten panémia, Istennek a jelenléte, Isten arcája elment az életéből. Tudta. És ez volt, és ez a vallásnak a legnagyobb hibája, hogy tudja, hogy önmagában a saját maga értelmi képességeivel nem tudja Istent megtalálni. Tudja jól, hogy Isten orcája nélkül hiába való az utazás a pusztába. És mégis azt a pimasságot pedig megtenni, hogy mégse keresi Istent, és mégse keresi Isten arcát. És mégis azt mondja, járok gyülekezetbe, nem ismerem Isten, akkor is járok gyülekezetbe. Minek járunk gyülekezetbe, ha nem akarjuk Isten arcát látni? Minek? Amen? Hát ez a vallás, barátom. Amikor idomulsz ahhoz, hogy nem ismered Isten, de legalább nem ismered. Ma az ördög legnagyobb taktikája az, hiszen a legnagyobb taktikája embereket elnémítani, elámítani, elbúgatni, sebb kicsi pörgő életében, és közben ne legyenek éhesek, ne legyenek szomjasak, ne legyenek kivetkőző magukból, hogy Isten nélkül lehet élni, vagy nem lehet élni. Ne tegyék föl a kérdést maguknak. Fölteszem a kérdést majd én neked. Az ördög el tudod úgy ámítani téged, hogy az éhséget, szintje elérte a mínusz egyet, mínusz kettőt, mínusz hármat. Hogy olyan lettél, mint egy lehet frigider. Kinyitjuk a szívedet. Egy olyan defragnáló, egy olyan hideg erő jön ki belőle. Hogy olyanok leszünk, mint a Hibernát Han Solo. Ez az ördög munkája. Hibernálja a testvéreket. Ne legyenek éhesek Isten jelenlétére. És akkor mindent meg tud csinálni az ördög. Mindent. Úgy ontja a programokat, a lehetőségeket. Emberek kikeverik a kenetet otthon, fölkenik magukat, vesznek egy mikrofon, elindulnak. A másik nem tudom, mit talál ki magáról. A harmadik nem tudom, mit talál ki magáról. A lényeg az, ne legyen éhes. Ha valaki éhes Isten jelenlétére, azt egy idő után meg fogja találni Istent. És nem lehet becsapni. Mert megtalálta Istent. Megismerte a Krisztust. Tudja, ki a Krisztus. Belül tudod. És nem tudod utána azt mondani a rosszra, hogy jó. A jóra pedig, hogy rossz. Képtelen vagy rá. Inkább meghasogatod magadat. Otthon egész nap ideg zörcsben lángatózol. Akkor sem tudod kimondani, hogy jó a rosszra. És lehet, hogy eltelik 5-10 év, és szembemész a forgalommal. És lehet, hogy azt mondják, hogy testvérem, ami nem stimmel nálad. De 5-10 év után rájött arra, megérte szembe menni a forgalommal. Arra így. Nagyobb az én büntetésem, hogy nem elhordozhatnál. Itt nem csak arról van szó, hogy vándorló, bújdosó lesz a földön, hanem az Isten orcájának, a hiányának a következményéről beszél Káin. Hogy azért lesz vándorló és bújdosó. Azért jön rá ez az átok. Bújdosó, vándorló erő. Egyébként a megtévesztés görögül plánó. És az a plánó szó bolyongást jelent. És ugyanezt jelenti, ez egy szellem, bolyongó szellem. Nem tud Isten jelenlétébe betalálni. És hiába megyünk ébredésről ébredésre, hiába megyünk gyülekezetről gyülekezetre, módszerről módszerre, tanításról tanításra, a tanításban nincs benne Isten. Az ikében van benne Isten. A Bibliában nincs benne Isten. A kijelentett igazságban van benne Isten. Amen. Nem a 10 parancsolatban volt benne az Isten, hanem Mózes vetítette elő, sugározta, mint egy atomreaktor az Isten jelenlétét.
Halleluja.
Amikor egy embernek a szelleme degeneráltá, vagy lefagyottá válik, ez a frigider erő, ez iszonyadik Isten jelenlététől. Iszonyadik. Mert a szellemébe bejött egy olyan katarzis, bűn, vétel, bármilyen törés az életébe, ami távolítja a szellemét Istentől. És minden egyes megőrlás előtt a feladatunk az, újra a szellemünket kihozni ebből a depregnált, ebből a leuralt, ebből a lehűtött állapotból, és újból merni a szellemünket, szívünket Isten felé közelíteni, odavinni, odajárulni. És amikor az ember szelleme érzéketlen az intuícióra, akkor veszélyes, veszélyes állapotban van benne. Mert már nem tudja azt a vágyat, azt a pezsgést újra mint amikor följön a forrás, fölborítani, följönni, föltörni, már nem tudja az intuíció. És a lelkiismeret, amikor így elkezd egy ilyen megtörés alá kerülni, akkor ez a megtört lelkiismeret, az igéből van 3 pont, amit a Pál tanít, illetve a levelek tanítanak. Az egyik dolog, az utolsó időben az embereknek a lelkiismerete, azaz a lelkiismeret nem lelkiismeretet jelent, hanem szellemi érzékenységet, hogy el tud dönteni, mi a Krisztusi és mi nem a Krisztusi. Oké? Tehát ezt jelenti a lelkiismeret. Egy szellemi önazonosság, egy szellemi érzékenység. Mondjuk egy érzékenység. És amikor ez az érzékenység nem működik, akkor egy ilyen tompává válik az ember lelkiismerete, és erre mondja Pál, hogy meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükbe. És az eredeti fordítás alapján bizonyára többen tudjátok, ki van ez már teljesen úgymond sütve. Tehát szinte amikor egy forró vasat beleteszel egy valamilyen anyagba, és az anyag eltűnik a forró vastól. Ezt keresztényekről beszélik. Aztán beszél az ige Pál levelében, Korintusban egyébként, hogy a bálványimádás megcsalja a lelkiismeretet. És beszél egy harmadik területen Isten igéje, akár a pogányok, akár a hívők életében, hogy vádol és menteget a lelkiismeret. És nekünk az a feladatunk, hogy Isten jelenlétének az ereje és növekedése olyan fokú legyen, hogy a lelkiismeretünk ne tudjon bennünket kivádolni Isten jelenlétéből. Arra, hogy meg tudjuk győzni a szívünkön keresztül Isten jelenlétében a lelkiismeretünket. Mert ha a lelkiismeretet az ördög elkapja, el fogja vinni a szívedet Istentől. Elviszi a szellemedet, lelkedet Istentől. Mert a szellemed leuralásban van. Nem tudja, mi a jó és mi a rossz. Ezért kell egyre érzékenyebbé válni Isten jelenlétére. Érezni az Isten jelenlétét. Érezni az illatát. Érezni, most merre visz a szellem. Most ezzel nem mondok újat, mert azt mondja Pál a Róman 8-ban, akik Istennek a fiai, azokat mi vezeti? A Szent Szellem. Isten jelenléte vezeti. Vezeti, aki Isten fiai. Amen. Jó, ezt még el kellett mondanom, elnézést, jó? Tehát így volt teljes a Káini sztori, és akkor most megyünk Péterhez, még egy 5 percet adjatok nekem. Ugye mit olvastunk a 2 Mózes 33-ban, hova viszi Mózes, a kőszikla mellé, be, hasadékba, kőszikla lényeg, jó? Szikla. És nézd meg, azt a címet adtam ennek a szájtoknak, hogy Péter átruházó hatalmat kap. Önmagában az, hogy Isten fölkette Mózes, vagy Péter, vagy az egyházat, az nem azt jelenti, hogy élvezik csak a keretet, hanem megint mondom, misszióra kapták a küldetést. Arra, hogy A-ból B-be elmenjenek, Hebronból elmenjenek Kádes Barneába. Ez volt a cél, aztán pedig Kádes Barneából eljussanak a Kánaára. Amen. És a jövő héten fogunk ezzel foglalkozni, hogy mi történt Kádes Barneába, ugyanis tovább fogunk menni a történetbe jövő héten, és meg fogjuk látni, hogy amikor ebben a hatalmas dicsőség felhőben van benne Mózes, a 2 Mózes 33 szerint, túl van a 10 parancsolaton, túl van a 40 napos természet fölötti meglátogatáson, túl van azon, hogy lá-
hátulról. Túl van azon, hogy Krisztus megedik a sátrába, akkor mi történik Istennek a népével? Értek el titeket? Félelmetes lesz, amiben jövő héten beledítek benneteket. Hogy mi történik a hatalmas jelenlét után? Mit kezd Isten népe Isten jelenlétével? Félelmetes lesz. Félelmetes. És hogy olvasom, egyébként rettegek attól, ha ébredés lesz a Földön, ide figyeljetek, az ébredés nem megőrlás fog hozni, hanem egyik szinten megőrlás, egy kicsi magna, a másik szinten pedig ítéletet. Mert ahol Isten szeme megjelenik, ott azt fogják mondani Dávidra együtt az emberek, ha van bennük még annyi vér a pucájukban. Uram, vedd le a szemedet a bűneidről. Tiszta szívet teremts nekem. És az erős szellemet újítsd meg bennem. De akik ezt nem fogják mondani, azokon rajta lesz Istennek a dicsőségének a szeme. És itt nem az orcáját fogják látni, hanem a büntető szemét, és a tüntető szemét, és az ítélettel teljes szemét. Azt mondjuk, mondja erre példát! Dávid sátorában, akkor felállították, Uzza, Ananiás és Szafira, Simon a mágus, Bar Jézus. Ezek mind-mind találkoztak a természet felettivel, de nem jól reagáltak rá. Mózes szavaival éve nem hittek Isten dicsőségére és Isten csodáinak. Nem hittek a természet felettiben. Azt tudd meg, hogy a természet felettiben való hit és a természet felettiben való találkozásra föl kell nőni. Márk például, amikor elkezdte Pál a szolgálatát, nem bírt fölnőni a természet felettire. És Pál azt mondta Márknak, ne gyere vele. Ne gyere vele, mert nem bírod földolgozni azt, ami körülöttem van. Egyszer nem bírta földolgozni a csodákat és ilyeneket. Sem az ítélő csodát, sem a megújító csodát. Mert Pál tett ítélő csodát, és tett megújító csodát. Tehát visszatérve, Isten azért adja az ő jelenlétét, hogy átulátott hatalom jelenjen meg az egyházon. Nem azért adja, hogy kezdeteket hozzon létre, létrehoz gyülekezeteket hatalmas falakkal, hatalmas építményekkel, dollármilliókkal, vagy forintmilliárdokkal, és aztán pedig ott üvölcsenek, és aztán Izrael barátjá váljanak, aztán pedig nem tudom milyen barátjá, milyen pártbarátjá, azt nem tudom milyen politikai beállítottságból álljanak, nem tudom milyen eszméket keresenek, és aztán pedig szép lassan rájönnek arra, hogy a rendszer áldozatává váltak. Köszönöm szépen, ebben nem kérem. Nem azért értem meg, hogy bármilyen rendszernek az igája alatt legyek. Hanem azért értem meg, hogy Isten jelenlétével legyek. Ez radikalizmus, vagy radikalizmus. Ez radikalizmus. És meg az új bor, az új tömlő nem passzol a régivel. És a Lukács evangéliumában az van írva, senki sem tordja az új posztó fordot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakítja, és az óposztóhoz nem illik az újból való ford. Tudtok követni? És az illik szó, tudod mit jelent? Szimfoneo. Összhangban van, összeillik, egyetért, azonos véleményben van, megalapodik, megegyezik, szerződéstől gazdaságilag. Nem tud összeilleni a régi meg az új. Nincs ilyen. Nem tudod a régi rendszert megújítani az életedben. A szívedet kell megújítani. Nem tudod a régi elgondolásaidat megújítani. Ki kell dobni a régi elgondolásokat. Nem lehet fölkenni a testet. Nem megy a testre a kenet. Hanem csak a szellemre, a szívre megy a kenet. És az pedig befolyásolja a lelket, az érzelmeket. Nem tudod összhangba hozni a szellemedet Istennel. Csak ha frissbe vagy benne az újba. És tudd meg, hogy Isten szelleme mindig friss, mindig új. Ő nem hoz régi olajat, ő nem hoz régi keretet, ő mindig újat hoz. Amikor Mózes megismerte Isten, muszáj volt neki a testét alárendelnie Isten akaratának. És teljesen bevalászta magát arra, hogy Isten tudja őt használni. Pál azt mondja a korintusi levélben, ne lapozzatok oda. Az a Pál, aki jeleket és csodákat tett. Bocsánat, egy perc.
És hogy a kijelentésnek nagysága miatt ez a hatalmas jelenlét, ami volt az életében, el ne bizakodjam, több is adatott nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam, túl ne lépjen magamat. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem a poha, ez az egész dolog. És azt mondanékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje, kenete lakozzék én bennem.
Amen.
Hogyan jött létre Isten ereje Pál életében? Hogy porrá tört Pál! Porrá tört Pál! És azt mondta, semmire nem vagyok képes, én Pál. Semmire nem vagyok képes. Nem tudom tartani a keretet. Nem tudom megtartani a kijelentés dicsőségét. Nem tudom megtartani ezt az óriási keretet, ami rajtam van. Eljutott erre a szintre. És azt mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm, az Isten ereje erőtlenség által fog elvégeződni. Tehát nem csak elvégeződni, hanem szó szerint azt jelenti létrejönni. Hogyan jött létre? Hogyan tudott tovább menni Pál a szolgálatában? Hogyan volt sikeres Pál? Hogy porrá tört. És a porrá tört az énje, és engedte, hogy Isten ereje pedig egyre nagyobb legyen rajta. Ez volt a titka Pálnak. És azt mondja utána, azért gyönyörködöm erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongatásokban Krisztusért, a felkentért, vagy a felkenetésért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Amen.
És Mózes ugyanezen ment keresztül, az állandó cibakodás, vádlás, kárhoztatás, ítélet, mindenfajta nyűglés, lázadás, stb. És miközben mert az úton egyre nagyobb módon megjelent Isten jelenléte az életünk keresztül. Dicsőség az Úrnak. És Pál ugyanígy volt. És nem véletlenül mondja az ige, apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek tűrésben, jelekben, csodákban, erőkben. Amen. Mi történt? Mi történt Pállal? Azt mondta, meghalok, odaszánom az életemet, hogy cserébe Isten ereje rám jöjjön.
Amen.
Az új szövetségben nem jön Isten ereje csak azokra, akik porrá törnek, szétszúzzák a személyiségüket, azaz az énjüknek az uralkodó erejét, hogy Isten személyisége uralnak legyen az életünkben. Mert Isten nem azt akarja, hogy szét legyen zúzva önmagában a jellemet, hanem azt akarja, hogy az az én, amiben benne van a testnek az indulata ereje, az eszköz legyen Isten ereje számára. És nem feltartó erő, hanem katalizátor ereje legyen a jellemedben, énedben. Amen? Pontosan ez az, hogy ettől fél az ördög, ha megérti az egyház ezt, hogy az énedet nem fogja Isten buldózerrel lebuldózerezni, letörni, szétszúzni, hanem egy olyan személyiséget hoz létre, amiben benne maradhat Isten ereje, akkor győztes egyház jön létre. Pontosan ez a lényeg a kereszténységnek, hogy Isten ereje rajtuk maradjon, és ne távozzon el a kenet.
Amen.
Halleluja. Mert az én erőm, erőtlenség által jön létre. És a kereszténység arról tanított nekünk évtizedeken keresztül. Kérd az Urat, és Isten majd megadja az erőt. Nem így működik. A másik fele az kereszténységnek, menj el, mondj le mindenedről, add el mindenedet, menj el egy kolostorba, és Isten ereje majd jön rád. Ez két szélsőség. Egyik se igaz. Kérd az Urat, állj az elhívásodba, engedd, hogy misszióvá váljon az életed, és jönnél főni fog a kenet, előtte pedig porrá törsz. Halleluja. Egy kicsit kijelentés és a kormányzás hatalmáról, hogy nem mindig arról tanítsunk, hogy jó az Úr. Mert gyermek született nekünk, fiú adatot nekünk, ez Krisztus. Egyébként a kenet szó az Ószövetségben nem jelenik meg, olyan tekintetben, hogy Krisztusra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a zsidó gondolkozásmód tudta jól, hogy ahol a kenet szó van az Ószövetségben, az Krisztusnak az előképe. Tehát ha a kenet szót olvasod az Ószövetségben, tud, hogy ez Krisztusról szól az ige. Mert gyermek született nékünk, fiú adatot nekünk, annak várára száll az uralom. Hova száll? A várára. Az elhívás a várára száll rá. Mert tehet az elhívás. A kenet tehet hoz.
Súlyos a kenet, súlyos kenet, a kenetnek súlya van. Ez Krisztus terhe, a fölkennek a terhe. De ez könnyű és gyönyörűséges. Ezután már, ha rátszál Isten jelenléte, és valóban felfogod, hogy milyen jelenlét szállsz rá, utána már nem lesz ugyanaz az ember. Utána az lesz benned, hogy ezzel a kenettel nekem valamit tennem kell. Egyébként a papok arra kaptak megbízást, hogy a kenettel sápálkodjanak. És minden papnak ez a feladata. Kenettel sápálkodni. Isten erejével, jelenlétére, Szent Szellemmel. Az lesz a neve, hogy Csodatanácsos, Isten hős, Örök Atya, Békefejedelem. Tehát az Isten, ahol megjelenik Krisztusban, benne, négy dolgot akar kijelenteni. Csodatanácsos, Isten hős, Örök Atya, Békefejedelem. Tehát a felkenetésnek, a fölkent erőnek van négy tulajdonsága. Még egyszer mondom. Isten hős. A kenet be fog vinni téged egy harcba. Ezzel nem szeretnek hallani a testvéret. Harcra adott a kenet, és hőssé akarja tenni Isten a kenet rajtad keresztül. Mert a kenetnek ez a neve, hogy Isten hős. Még egyszer, nem vagyok vele. Gyermek születik nekünk, fiú adatot nekünk. És nevezik a nevét. Mit jelent a név héberül? Sém, jelenlét, belső jellem. Az arca azt jelenti. Hős. Értsd meg, a kenetnek ez a neve. Hős. Isten hős. Ez a tulajdonsága a kenetnek. Ilyennél fogsz válni. Hőssé. Ahol Isten jelenléte van, ott nincs bukás, vereség. Halleluja. Isten láttad már elbukni? Láttad már az ördöggel szemben veszteni? Halleluja. Isten soha nem veszi.
Amen.
Lehet, hogy a vallás megnyitott bennünket arra. Hát, sokszor elveszítettük a csatát, akkor Isten is elveszítette. Nem, ez a fajta hozzáállás, ez téves. Nem? Nem mi veszítettük el a csatát, vagy nem Isten veszítette el a csatát. Istennek a neve, az Isten jelenléte, hatalma, hordozója, csodatanácsos. Ez a neve, a tanácsadása, a csoda. A csodáról ad tanácsot. A következő, Isten hős. Meg kell látnod, a kenet megláthatja vele majd, hogy Isten hős Isten. Ez azt jelenti, hogy harcos Isten, és azt jelenti, hogy csatába visz bennünket, és azért, hogy ő hőssé váljon, és fölemelkedjen, és győzzön.
Amen.
És egy olyan Isten képed legyen a kenet által, hogy Isten harcos Isten. Jézus azért jött, hogy a sátán minden munkáját lerombolja. Nem azért jött, hogy diskoráljon egy kerekasztal mellett a sátánnal, és elmagyarázza neki teológiára, hogy mi van az úton, mi nincs az úton. Tudjátok, hogy Izrael népe miután bejutott Józsén keresztül az Iger földjére, milyen állapotot találtatok? Egyetlen egy harcos sem volt közöttük. Egyetlen egy harcos sem. Ugyanis amikor elindultak Izrael fiai a pusztán át, azt mondták, ha nagyon kudarc válaszunk, ahol nem kell annyit harcolni, mert nem akarunk harcolni. Ezt tudod, mit jelent az új szövetségben? Hogy létrejött az utolsó időben egy olyan egyház, aki nem akar harcolni. Olyan férfiak, akik nem akarnak csatába menni. Olyan férfiak, akik nem akarják venni az Isten jelenlétét, Isten ígér, hogy ellenemeljek a sátán minden uralmának, és minden démoni fejedelmének. Ugyanaz van, mint a pusztában. Létrehoztunk ezzel a vallással olyan férfiakat, akiket nem lehet harcra küldeni. Mert állandóan bűnbe esnek. Mert állandóan van valami lelki problémájuk. Hát kézzel el, a Józsi, meg Dávid hősé, azt mondták a Dávidnak, ám ha annyi lelki problémám van, Dávid, nem foglaljuk el a jebezeusokat, nem bűzzük ki az anák fiait, vagy nem bűzzük ki a amalekitákat. Nekem most van egy pár kis bűnöm. Hát ezek az emberek évtizedeken keresztül, új ószövetségben lévő emberek, férfiak, állandó Isten jelenlétében éltek. És ha az ószövetségben lehetséges volt, menjen inkább nem az új szövetségben. Isten igen nem arról szól, hogy bukásra megyünk, aztán jön majd a kegyelem, és majd valahogy bejutunk a menny kapuján. Azt mondta Jézus, hogy föl vagyunk ültetve a trónra. Micsoda ígék ezek? Micsoda lehetőség jön még az utolsó időben az egyházban? Az, aki most szeretné az egyházat, az nagyon hibázik, mert az egyház, ami most van, az egy dicsőséges egyház, ki által. És egy olyan egyházzal fogunk alakulni, amit meg fogsz látni, hogy nem ugyanaz egyház, mint a 90-es évek, 2000-es évek egyháza. Egy teljesen új korszak fog elkezdeni Isten jelenlétével. Jönni fog Isten dicsősége. Jönni fog Isten jelenléte, és megváltoztatja az embereket. Örök Atya. Krisztus van, benne van az örök atyaság. Ez Krisztusnak a neve, örök atya. Mert aki látta a fiút, az kit látott? Az atyát. A fiú a benne van az atyaság.
Halleluja.
Ma mi a legnagyobb üzenet az egyházban? Sláger. Atyaság. Emberek áldva szellem van benne. Miért áldva? Mert vannak, mint Káin. Bűnbe vannak, beszélgetőlük Isten, ők pedig nem akarják Isten arcát látni. Azért van üzenet az atyaságban. Mert megtanították az embereket a vallás által arra, hogy ne szemléljék az atyaságot. Ne kerüljenek közelebb a fiúhoz, és a fiú ne vigye közelebb őket az atyához. Miért nincs erős szellemi férfi identitás az egyházban? Miért nincsenek József és Kálevek futószalagon, két évtized alatt, három évtized alatt? Valamit elrontottunk. És be kell ismerni, elrontottunk valamit. Meg kell térni, és vissza kell hívni Isten nevét, mint csodatanácsos, hős Isten, ötyő, örök atya, és vége fejedel. Maga a Sálem szó, tudjátok, hogy mit jelent? Nem én már nem van azt jelenti, van egy kis aranyos gyülekezetünk, békessége vagyunk, a pásztor tökéletesen tanít, a szolgálók tökéletes jelenben rendelkeznek, az összes program tökéletes, minden annyira biztos, csak soha nem történik semmi. Ránézel az órára, kimegy az alatásba, most már 8 óra 10 perc van, biztos vagyok benne, hogy nagyon csöndesek, és nagyon biztos vagyok benne, hogy biztos, hogy nem szállt a szentszer. Ahogy egy prédikátortól hallottam, emberek milliárdjai mennek vasárnaponta Isten tiszteletre, és tudják, hogy soha semmi nem fog történni. Mert várják is a soha semmi. És meg vannak rá tanítva, ideologizálva. Biztos, hogy nem fog történni semmi. Mert Isten képtelen ebben a korszakban Isten valamit csinál. És mindig tudod, hogy megy a dicséret, megy a prédikáció, és semmi nem történik. Egy ember nem fog meggyógyulni. Hát ez van. De nem, az a vallás. A vallás ezt hirdeti. És jön Jézus, és azt mondja, nem fogod ezt tovább hirdetni, fiam. És akkor fogod ezt hirdetni, mikor mindenki azt mondja, hogy ez nem igaz, amit prédikálsz. Hogy meglássam, hogy össze tudsz-e törni. Fölmered-e vállalni az igazságot? Fölmered-e vállalni az igét? Fölmered-e vállalni, hogy Istennek a neve hős? És nem vesztes? Halleluja! Menjünk tovább a keretben. Az uralom növelésére és végtelen békére Dávid trónján és királyságát. Tudod, mit mond az ige? Hogy állandó sokasodás van Isten növekedésében és teljes helyreállítás. Ezt mondja itt az igében. Az uralom növelésére. Értsd meg, a királyság az nem olyan pozíció, mint egy földi kormányzás, aki eljut egy szintig bizonyos teljeszkedésre, és utána pedig megáll. Mert azt érzi, hogy már nem tud tovább növekedni. Mert elfoglalta erejét segítségével azokat a lehetőségeket, hogy már korlátok előtt van, és ezek a korlátok szerint már nem tud tovább növekedni az a régió, vagy azon a földi területen, önmagában a földön. Például megyünk ezt az országot, Magyarország. Magyarországnak ez ágába sincs harcolni, és elfoglalni, és növekedni a hatalmában, és földterületében. Így van? Ez ágába sincs. De az Isten királysága nem ilyen. Mert Isten királyságáról azt mondja az ige, az uralom növekedésének végtelen békére Dávid trónján és királyságán. Tehát, hogyha ezt elhiszed, hogy Isten királysága végtelen hatalommal akar előre törni, akkor elkezdődik valami az elmédben. Valami új paradigma. Hogy a királyság nem csak azt akarja, hogy te jól érezd magad, hanem uralomra akar jutni, és örökké van uralomra, és csak növekedni akar. Mert Isten királysága ilyen. Ezt mondja Ézsaiás 9:6-7-ig. Sorry. Hogy ez a vallás lehet, hogy azt mondta neked, hogy egy kis királyságot csináljunk, egy kis gyülekezetet, és stb. Nem. Ha Isten királyságába valaki belép, az növekedni, és uralkodni akar. Csak ez a szó is megint igen szó lett. Hát engem annyi ember leuralt. Hát bocs, hogy egyről leuraltak téged, de engem meg Isten uralt le. És vállam is, mert Isten királyság azt jelenti, hogy Isten uralma. És azt mondja Jézus, imádkozzatok azért, hogy az uralom megjelenjen a Földön. Mi atyák, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, és jöjjön el a te királyságot, azaz jöjjön el te uralma. De én nem fogom megmondani, hogy mekkora mértékben jöjjön el Isten királyságot. Én azt fogom mondani, hogy jöjjön el úgy, ahogy megvan írva, uralma növelésére és végtelen békére. Halleluja. És maga a békesség szó, amit el akartam mondani, azt jelenti, hogy teljes prosperitás, teljes jólét, teljes egészség, teljes béke. Az lelked, szelemed, értelmed és az anyagi helyzetedre vonatkozólag.
Amen.
Sőt, ez városra rá tudsz állni, úgy imádkozik Jeremiás. hogy imádkozzatok Jeruzsálemért, és hogy mondja az ige?
Könyörögjetek
békességét. Nem, nem. A város jóléte a ti jólétedetek. És ott a Shalom szó szerepel a hébben. Ez azt jelenti, hogy a város gazdasági fölemelkedése a ti gazdasági fölemelkedésedet. Ez azt jelenti, hogy a Shalom azt jelenti, hogy gazdasági fölemelkedés is. Helyreállítás. Teljes helyreállítás Isten békessége. És azt mondja, hogy megerősíts és felállítsa a királyságát ítélettel és igazsággal. És ahol Isten jelenléte megjelenik, ott ítélet van és igazság. Ítélet és igazság. Ez már erre épül Isten kerete. Hú, értitek, miről beszélek? Van köztetek valaki, aki ámen mond erre? Ahó, testvére, Isten keretéről beszélgetek. Arról beszélek, hogy Istennek van négy neve. Ez Isten keretének a négy megnyilvánulása. Ez Isten keretének a neve. Tanácsos keret, csodatévő keret. Ugyanis ahol csoda van, ott mindig van tanács. Isten, ahol megjelenik, ott mindig van uralom, mert ő hős. Ahol Isten megjelenik atyaságban, ott örökké valóság van. És ahol megjelenik fejedelemként, ott békesség van. Hogy ne csak azt mondod, éreztem Isten jelenlétét, bizsergek, most megvalósítom Isten igény keresztül azt a precíz, pontos definíciót, mi Isten jelenlétének az alapja. Ez. Aztán azt mondja, hogy ez ítélettel és igazsággal épül föl. Isten kerete, Isten jelenléte, Mózesen, Pálon keresztül mindig ítéletet hozott és igazságosságot hozott. Olyan nincs, hogy valaki Isten kerete van, hosszú időszakon keresztül, és benne van a bűnben. Tehát előbb vagy utóbb le fog menni róla Isten jelenléte, mert Isten jelenléte csak az igazságosságon keresztül működik. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Ezért vagy fölkenve, mondani vagy fölkenve. És az ige pontosan fordítva, a szöveg értelmezésében azt jelenti, szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. És a Héberben, a példaveszédekben Salamon azt mondja, hogy az, aki gyűlöli a gonoszságot, az Isten félő. Tehát, hogyan jött a keret Jézusra, hogy Isten félő volt? Hol jelenik meg Isten kerete? Ahol Isten félelem van. Ahol nincs Isten félelem, onnan el fog menni a keret. Mert volt ott Isten félelem, de mára a keret magabiztosság tette az embereket, és jobban bíznak a keret létrejöttelében és annak áldásaiban, mint magában a keretben. És Isten agapéja által van föntartva ez az egész működés, Isten szeretet által. Isten buzgó szerelmen hozza létre ezt. Hú, barátaim, ha nem érzitek ezt az egésznek a súlyát, ennek az igének, könyörgöm, imádkozzatok fölötte otthon. Hogy Istenem, mutasd meg neked, hogy mit hozol el, mert ez a jövő igéje. Ez a Ézsaiás 9:6-7, ez lesz. Tehát itt nem az lesz, hogy lesz egy utolsó idők egyháza, valahogy túléli a több nyomorúságot, aztán Jézus visszajön, és kész. Nem. Tudod, mi fog lejönni? A királyságnak egy olyan totális ereje az egyház számára, hogy föl lesznek ők képesítve arra, hogy harcba menjenek, és megnyerik a csatát. Olyan átformáló erő lesz, hogy Krisztus Jézusok lesznek. Kis Jézusok! Erre azt mondod, hát ez már sok. Tehát ez már sok. Mi az, hogy kis Jézusok? Hát Antiókiában nem úgy hívták ki a keresztényeket, hogy Krisztusok? Miért úgy hívták? Mert az egész Antiókiát átváltoztatták. Nem önmagában a gazdasági vagy politikai rendszerről beszélek, hanem a város megtelt azzal az információval, hogy Krisztusok jelentek meg közöttünk. Olyan emberek, mint Jézus volt a Földön. Ugyanazzal a hatalommal, jelenben. És tudod, hogy mit csinált Antiókia? Megváltoztatta Jeruzsálemet. Megváltoztatta a szellemi klímát az egész világon. Ugyanis Pál kiküldte Antiókia, és elment az evangélium az egész világon. Megváltoztatta a világot az evangélium üzenetén keresztül Antiókia. Elhívást kapott Pál Antiókiába. És azt mondta neki, Jézus megjelent neki, meg a többieknek is. És azt mondták, meg volt Pál változtatni a világot. Erre képes Isten királyság. Erre képes. Egyébként Pál majdnem eljutott idáig. Horvátország meg. Mert lehet, hogy jobb is, hogy nem jött, mert biztos, hogy ilyen templomot csináltak volna nekik. Mindjárt Pál és könnyező Pál. És ezzel zárva azt kérdezi Jézus, ti pedig kinek mondotok engem? Ki az, akiben hiszünk? Tehát valóban, te tényleg ebben a nagy vallásos cirkuszban, meg kell állni, és föl kell tenni a kérdést. Te figyelj, kicsoda Jézus. De most tényleg, gondolkozz el, most ő kicsoda, mire van hatalma, mire van ereje, miért vagyok én újjá? Krisztus, és minek van ez az egész dolog? És Jézus is ezt kérdezte. Te kinek mondasz el? Én ki vagyok? Most tényleg bemenne a szobámba Jézus, mondjuk az én szobámba, hogy ne legyek annyira intim. És meg ki leülne oda mellé, miközben eszem a csabai kolbász. Lila hagymával. Paradicsomban. És nézem a virágot. És leülne mellé Jézus. És megkérdezni tőle, így tenni, mint a raudiak a lábát. Tehát így, hogy áttenni a keresztbe tenni a lábát. És megkérdezni, és hátra tőle. Föltenni a kanapémra a kezét, és megkérdezni, Lajos, te a prédikátor. Elnézést, hogy eljöttem hozzá, itt kérek elnézést, nem kértem engedélyt. Azt kérdezem már meg, hogy te kinek mondol engem? Én ki? Eléggé egy összitek, és szívevartó kérdés. Jézus mindig ilyen szívevartóskodikat csinált. A lényeg. És akkor mondja Krisztus mondja, hogy Krisztusról mondja Péter, hogy te vagy Istennek a fia. Erre mit mond Jézus? Hogy ez a kijelentés meg tud tartani. Te egy kődre veszed Péter. Tehát szétezett tőle. És ilyen kiskavistává változott. Simon azt jelenti, hogy hallgat. És a hallgató kereszténységből ilyen összetölt kereszténységet hoz össze így, hoz érte így. És azt mondja, hogy én egy sziklaszírtem, azaz, ahogy Mózesnél Krisztus megjelenik, és ő rajta építi fel az egyházát Isten, és az angyalát kapui sem győzhetik le. Mikor összefog szörni Péter, akkor elkezdesz harcolni a világában. Ezek szemmi kapu, mert beszélünk erről. És neked adom a mennyek királyságnak kulcsait. Az, aki újjászületik, testvérem, lehet, hogy eddig nem tanultad, de elkezd majd harcolni előbb-utóbb az alvilág kapuja ellen, aztán pedig kulcsokat fog kapni. Ha beáll ebbe a harcba. Ha nem áll be ebbe a harcba, az életben nem a kulcsokat. Mert a kulcsok azoknak adatnak, akik elkezdenek majd harcolni. És tudják jól, hogy nem fognak tudni veszteni. Mert az egyházamat az alvilág kapui nem győzhetik le. Ez egy más mentalitás. Nem azért harcolok, hogy veszítsek. Ez a vallás, amit harcolj, el fogsz bukni, de majd megtérsz. Úgy, ahogy én. Mert rájössz, milyen a kereszténység. Hát nem, ide jött egy testvér, megtért valaki, és oda ment hozzá, és megmondta neki, hogy most még örülsz. De később, sírni fogsz. De el fogsz bukni, úgy, mint én. Na most kérdezem, hogy nálunk van egy ilyen, akkor hány száz ilyen idegbeteg ember lehet a Magyarországon? Mert ő neki nem megy. Most azért, mert valami igazság a te életedben nem valósulnak az én életemben, az nem azt jelenti, hogy ez nem igazság. Amen. Tehát azért nem, hogy te szegény vagy, azért nem azt jelenti, hogy Isten nem akar benneket meggazdagítani, mert neked nem sikerül. És akkor találunk valami gyártalmi teológiát, hogy ez nem fog működni, mert Jézus szegény volt. Nem? Tehát például, hogyha valaki nem gyógyult meg, akkor azt mondjuk, hát ebben a gyülekezetben nem működik a gyógyítók el. Hát ugyanezt csinálta az a férfi is, akinek a gyerekével nem tudták kiűzni a démon. És oda ment Jézus, hogy mit mondott? Nem tudják a testvéreitől, a tanítványait kiűzni a démon. De ez nem azt jelenti, hogy nem akarta Isten kiűzni a démon. Nem? És utána pedig, ilyen érdekes módon, ad egy hatalmat Péternek Isten, elkezd kötözgetni. Éveken keresztül meg akartak engem győzni arról, nem kell szellemi harcot. Éveken keresztül. Aztán azok, akik elkezdtek engem tanítani, egyre rosszabb állapotba kerülnek. Arról, nem kell szellemi harcot. Barátom, ha nem akarsz szellemi harcot otthon, szellemi öngyilkos leszel. Egy szellemi öngyilkos. És a következő pedig, hogy látnod kell majd bele a szellemi egekbe, hogy mi van megkötve, és mi nincs megkötve az életedre. És ez alap, ez egy kijelentésen alapodik, Jézus ezt mondja erre a kijelentésre, hogy te vagy Istennek a fia. Ezt a tanítást leadja. Azt a mindenit. Érted? Mert én nem értem. Pedig elmondtam, de én nem értem teljesen. Érted az egésznek a súlyát? Ez olyan, mint amikor megtér valaki. Ott van Péter. És Péter meglátja, valóban megtér, hogy ő Istennek a fia. Erre Jézus letanítja ezt a tanítást. Hogy a személyiségedbe bele fog nyúlni, és utána pedig el fogsz jutni oda, hogy a mennyekbe bele fogsz látni. És kötözgetni fogsz a földön, és aztán megnyílnak bizonyos dolgok. ez a keresztés. Amen. Álljunk fel. Halleluja.